az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! I remember talking and drinking what we could find, burning all those candles and staying up through the night. We make reservations for the places we know we never tried, but then oh, we found some rich love. I remember feeling broke as a bottle of wine. I didn't move to the city to count on my pennies or worship the Hollywood sign. Just say, hey man, nice to meet you. They should take everyone one last time. And I know, 'cause I found some fake love. Broke as a bottle of wine. Ooh, but drink with you all damn night. Not trying to trade up. If we don't find money, then what we got, honey, is just enough. We got some rich love. Just say, hey man. Just say, hey man. Just say, hey man. Take it one last time, and I know. Do you remember dancing at parties out in the yard? We would piss off the neighbors, they'd eventually call the cops. And I was saving up for something, hoping life would finally start. 'Cause oh, we had some new love. Ooh, broke as a bottle of wine. Ooh, a drink with you all damn night. Just say, hey man. Just say, hey man. Just say, hey man. Take it one last time, and I know. Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
6 óra 4 perc a pontos idő. Csodálatos, csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Benne pedig a Sportreggel. Hát mennyi? 3 hét? 2 hét, Gege? Mennyit ültünk itt ki?
Hát és hármast, egy hármast. Egy
hármast. Na jó, te meg se szólalj el, mert volt, amikor te se voltál. Volt olyan, amikor magamban üldögéltem. Újra összeállt a... Hát ez a mester hármas. Na jó reggelt mindenkinek Marosány Gyurival, és jó reggel Gyuri.
Jó reggelt, sziasztok. Gyúrt
a Gegével, jó reggelt, Gergely.
Teljes a csapat.
Teljes a csapat. Figyelj meg, Gege, de te tegnap is voltál, nem?
Tegnap is voltam.
De most ez mi ez az új hobbid?
Hobbim? Hát ez egy gyönyörű szép munkahely. Én járok munkát. Én dolgozom.
Nézzek Józsi, tehát korán reggel sírba teszed szegény.
Hát, nem tudtok komolyan, mert nem is értem
téged, ezt.
De próbálkozunk.
Téged, hogy nem is lehet. Na, Gyurikám, kezdjük veled. Hol jártál, lelkem, virágom?
Hol nem. Hát picit 2 hétig, nézzétek meg milyen nélkülem. Viszonylag jól átvészeltétek egyébként, ahogy hallottam. Múlt héten Szerbiában voltam.
Lemondattad Stankovicsot, azóta az Vezda összeomlott. Kimentetek a Szerbia Vezda, azóta
igen, összedőlt minden. Igen, edzőmeccset játszottunk, azelőtt pedig Békés Csabán volt meccs, edzés, nem tudom már pontosan, már emlékszem.
Tehát valami volt. Kifogást kerestél, hát valami kézilabba, óriás kaput.
Igen, kézilabba.
Hiányoztunk azért egy picit?
Nem.
Őszinte rá.
Na jó, hát akkor jön a tértés, az egyetlen szó, akkor mehetünk is.
Aha, igen.
Gege, helyzet?
Minden.
Medencében. Gyerekek, ki követte a tegnap esti medencés úszószámokat?
Üri?
Természetesen.
Szintén.
Itt voltál benne a rádióban.
Abszolút, így van.
Mi volt a tegnapi nap híre, gyerekek? Mi a tegnapi nap híre?
Én sejtem, hogy mire gondolsz.
Mire gondolok?
Hát valószínűleg tartom, hogy Milák Kristóf megszólalt.
Adjatok már, de ez nem annyira idegesít, hogy ez hír tud lenni, hogy valaki ad interjút.
Kérem szépen, tudod, hogy két hát, éve tudom, egyetlen szót sem. Tudom, hogy nem ad, de
volt egy jakőúszás, ami nekem olyan, tehát csatúr, és arról beszélünk,
hogy...
Hú,
a
hogy...
spanyolt, hogy lehajrázta.
Bizony,
nagyon dobogott a szívem.
Nem csak a tiéd. Azt kell mondjam, hogy nem csak a tiéd. Úgy szurkoltunk Jakő Vivinek 400-on a 800-os bukta után, hogy a 400 jó legyen. De, tehát igen, Jakőv
is. És az, hogy valaki nyilatkozik, hát ez kötelesség a sportolónk, az, hogy két évig nem nyilatkozott, az is nekem felborító volt, hogy arról beszélünk fel, hogy így Milák, úgy Milák. Gege, te volt, hogy nem nyilatkoztál? Nem. Mert mindig fair play sportoló voltál, nekem ez nem. És akkor most nyilatkozik, és akkor boruljunk le. Nem
azt mondtam, hogy leborulunk. Hoho, jött egy üzenet. Hello, végre. Nincs benne több, csak ennyi, hogy hello, végre. De már is az SMS falon, annélkül, hogy elmondtuk volna az SMS számot, de egyébként már is. Nem tudom, hogy ez kinek szól. Gyúra, ez lehet, hogy te leszel egyébként a hello, végre. Na, de duzzadom hogy milyen az, arról tudunk valamit? Gege, arról van bármilyen információ, hogy milyen indítatásból szólalt meg Kristóf? Mert hogy egyébként nem csak az M4 sportnak az a helyszín tudósítónak nyilatkozott, hanem utána megállt a vegyeszónában is, úgy tudom.
Sőt, mint a Magyar Úszó Szövetségnek is megállt a sajtósának, tehát azért ott már
kitett magáért.
Ma meg egy podcast műsort fog indítani, meg egy vlogot.
Nem, hát legutóbb az egyik szponzora kapcsán szólalt meg, és ez a párizsi olimpia után volt, de hogy ott is csak azért, mert hogy rengeteg pénz múlott rajta.
Hát egy kötelessége volt, különben hát nem csilingel a számláján az a bizonyos összeg. Úgyhogy igen, hát ez egy nagyon meglepő dolog, és egyébként már az idei évben lehetett látni azt, hogy az edzés munkájába is betekintést enged, és már azért így megmutatta magát.
Tehát akkor ezek szerint edzés munka is volt?
Vízi edzés munkába engedett betekintést, tehát ő már végzett egy nagyon pici edzést. Egyébként igen, arról szóltak a hírek, hogy továbbra is javarészt szárazföldi edzéseket végez, és amikor bement a vízbe, akkor a klubja egy drón felvétellel megmutatta azt, hogy ő igenis úszkálgat azért szépen. Ugye meglepő.
Igen, így van. És ugye rögzítsük a tényt, mi volt ez? 100 gyors tegnap?
100 gyors.
100 gyorsan egy csodaszép bronzére.
Abszolút, így van. Országos csúcson.
Igen, és ez egy olyan terület, ugye, ahol eddig nem nagyon értek sikerek, meg nem is nagyon merészkedett. Ugye Popovics nyert, ugye így ő van. Ennek a számnak az egyeduralkodója. A jelenleg és még zászló nélkül, de egyébként orosz Kornyejev lett ugye a második, és Milák pedig ugye a harmadik helyen zárt, tehát hogy ez egy tényleg zseniálisan szép eredmény. Mi volt Jakő Vivivel, Gelge, hogyha már itt szóba hoztuk?
Jakő Vivi gyönyörű szép negyedik helyen végzett 400 méteres.
Igaz, az utolsó ötverre még egyébként Perez Vargas Valbuena spanyol versenyző mögött.
Vázquez.
Így van, Vázquez. Így van. Hát ugye az első 100 pillangó résztávát követően egy picit megijedtem, hogy ötödik, hatodiknak fordult. Aztán jött a hátúszó résztáv,
ott viszont
nagyon szépen elhúzott.
Igen, ott a mellett nem, hogy megijedtünk, hanem ott konkrét Ott az volt, hogy az utolsó keretet is feladtuk majdnem.
Így van, kicsit azért megdobbant a szívem, és emlegettelek titeket, hogy huha, itt mi lesz, de egyébként a technikája sem volt olyan jó, rengeteget tud fejlődni még ezen a résztávon, és aztán jött a legvége. Az utolsó 100 gyors, ahol megmutatta, hogy az állóképessége...
Főleg igazán az utolsó 50, tehát ott
bizony,
volt az egyébként.
Azért ugye volt egy 4 tized még 350 méternél a hátránya akkor még negyedik helyen úszó spanyol lányhoz képest, és a legvégén egy gyönyörű szép hajlát bemutatva, megmutatta, hogy azért a magyar virtus az ott van, és 17 éves versenyzőként egy gyönyörű szép negyedik helyen zárta ezt.
Ami kimaradt végre hárman, egyébként ami kimaradt az SMS-ből végre hárman, jött a kiegészítés. Na de a medencében most nagyon-nagyon örülünk Kristóf bronzérmének, nagyon szeretjük Jakő Vivit, mindenkit imádunk, de hát a tegnapi nap szenzáció, hát az a világ legtermészetesebb dolga, nem? Most nekem minden a stúdióból ezt olyan könnyű kimondani, de hát a 200 hát az jelenleg Kós Hubert felségterülete, és ott nincs kérdés. Ott egy kérdés volt, hogy lesz világcsúcs, nem lesz világcsúcs, végül az utolsó 50-en kiderült, hogy nem lesz világcsúcs, de hát ott vesse rá bárki az első követ Hubira, aki most emiatt nem tudom én, méltatlankodik-e, tehát nem volt kérdés, nem volt rivális nincs ezen a távon számára.
Hát adjunk hálát, és egyébként ez hiányzott már csak neki a 206-as érem kollekciójából, ugye 2024-ben megnyert az olimpiát, 25-ben a világbajnokságot.
És azért nem volt még eddig, mert ugye a legutóbbi EB-n nem indult.
Így van, egyébként ő már korábban Európa bajnok csak 200 vegyesen, tehát megvan már neki az Európa bajnoki cím, viszont az ő felség területén ez még hiányzott, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon kellett neki, és hát ugye a tenap előtti középdöntőben 3/39 századdal maradt el a világcsúcstól, egyébként 2009-es az a világcsúcs, tehát még szuperdresszes világcsúcs áll fent, egyébként 2 darab van már csak a férfi mezőnyben, a 800 méteres férfi gyorsúszás, egyébként azt egy kínai versenyző úszta, hát a mai napig sok kérdés felmerül, hogy azt az időt hogy úszta, illetve Ellen Pearsonnak a 206-as. Hát majdnem, Pancangbung.
Gyurikám, el tudnám mondani, hogy ki volt, aki ezt a csúcsot tartja?
Tehát ilyen kínai tanfolyamon voltatok, amíg én Szerbiában
voltam. Hát igen, de aztán akkor is le is mondott, igen. Na, hogy szóval, hogy nem sok hiányzott. Egyébként az mekkora dolog már, amikor Phelps kommenteli az Instán, hogy it's coming, vagy nem tudom én, és igen. Hogy ugye ő is azt várta, hogy ebből csúcsdöntés lesz. Hát legközelebb.
Ugye? Legközelebb, igen. Hát ugye szerintem, ahogy ő is, Kós Hubert is említette, mikor, ha nem 2027-ben Budapesten, majd hazai közönség előtt.
Már most előre kirázott a hideg, nézd meg, pedig még egyelőre nem is tartunk ott.
Igen, úgyhogy szerintem az egy elképesztő úszás lesz, és tényleg 39 század másodperc meg lesz az a világcsúcs.
Na, ugye ez volt az úszó Európa-bajnokság, itt a tegnap estéből, vagy a tegnap, igen, ez estéből, ugye az éjjelben volt, a tegnap éjjelben atlétikai Európa-bajnokság, az ki az, aki követi közületek, Gyurika?
Nem vagyok nagy...
Hál' Istennek, köszi, hogy jöttél egyébként, nem tudom, van esetleg Belgrádban egy újabb esdőben, Csomi miatt visszamehetnél.
Nem, most nem követtem az éjszaka, de természetesen a fő eseményeket, igen, meg hát Halász Bencét
Mol,
ugye nem
igen,
lehet.
Halász Bence, így van, de hogy tegnap ugye 400 méteres síkfutás, Molnár Attila 4. helye, Enyingi Patrik 7. helye, nagyon-nagyon pici hiányérzet lehet bennünk talán, ugye, hogy Attilának, Molnárnak nem jött össze az érem. 300-ig kifejezetten jól nézett ki ez a futás, ott a vége volt egy picit problémásabb. Ezek a magyar érdekeltségű események, és akkor egy kicsit rákonyolodhatunk, hogy volt tegnap este több labdarúgó mérkőzés is. Melyikkel kezdjük, Gyuri?
Rád bízom, melyikkel szeretnéd kezdeni.
Gege, melyikkel kezdjük?
Hát szerintem kezdjük akkor a szuperkupa döntővel.
Na, kezdjük a szuperkupával. Kik játszottak a szuperkupáért?
PSG és Aston Villa. Egy francia és egy angol klub.
Ugye a Paris Saint-Germain itt Budapesten lett bajnokok, ligája győztes. Az Aston Villa Törökországban lett Európa Liga győztes. Mi lett a végeredmény?
2-1.
2-1, Paris Saint-Germain. Hogyan alakult a mérkőzés, Gyuri?
1-0, 1-1, 2-1 arányba. Ami nekem...
Hol már rá légy szíves, hogy szedje össze magát, vagy kapcsoljuk ki a mikrofonját. Na, tök jó.
Mi volt a gond? Hát így alakult a mérkőzés.
Igen, de hogy gólszerzők, hány perc után, hogy volt, mint volt, jobban, ballal. Tudod, ez egy rádió körül kell írni, tehát el kell mesélni a hallgatóknak.
Igen, erre is még mindjárt rátérek, ami szerintem sokkal fontosabb, mert azt rákattintanak a hallgatók, és látják, hogy kirúgta a gólokat, hogy milyen körülmények között szerezte meg a Párizs ezt a szuperkupát. Tehát, hogy gyakorlatilag a VB-ről most estek be a játékosok, Luis Enrique-nek a sajtótájékoztatója is elhangzott az, hogy egy ilyen döntőt nem méltó körülmények között játszanak.
És akkor
tekintetből...
akik már egy hónapja se rejteznek csapatok, ők mit szóljanak?
De nem ugyanaz a kettő.
Mert mi a különbség?
Az, hogy egy hónapja se lejtezel, se lejtezel. Tehát
a Kájret Almaty július 8-án a Sutjeszka Niksics ellen már BS lejtezőt kellett, hogy játszon.
Akkor
még zajlott a világbajnokság.
Hát de nincs VB-t megért játékosuk.
Értem. Tehát akkor hova tegyük ezt a szuperkupát egyébként, Luis Enrique miatt tegyük még izére, majd november 26-ára, vagy hova?
Én november 21-re gondoltam, de az se rossz, a november 26-se, vagy az október 12-se, de az, hogy ott vannak 4 napja, 5 napja
igen, játékosok. Elmondanám neked, hogy Kvareceja volt végig. Az első gólszerző.
Igen, a második Dué.
Ő annyira nem nagyon játszott a világbajnokságon, tehát ő pont rájött
nem tudsz, tehát egy ilyen szuperkupa döntőn ki kell szolgálni a szurkolókat, a nézőket, és nem tudsz olyan minőségi futballt hozni, hogyha nem edzel rá. Tehát beestek a repülőtérről pár napja.
Ez... De egyébként nem volt rossz meccs, legalábbis az első fél időt, amennyit én láttam, kifejezetten...
Gól-gól, mindkét csapat szerez gólt.
Meg vagyok, köszönöm szépen.
Meg hát Luis Enrique nagyság, hogy megint egy kupát nyert.
Ugye Salzburgban rendezték ezt a mérkőzést, Kvaratskhelia a 20. percben szerzett vezetést a PSG-nek, ha már Gyuri nem mondtál, akkor én elmondom, Maggio volt az, aki egyenlített az első félidő utolsó pillanataiban, és aztán Dembele asszisztjából Doué volt a 61. percben, aki a győztes gólt szerezte.
Egyébként Gyuri, hogyha ez milyen érzés lehet, amikor mondjuk egy világbajnokságról visszajönnek a játékosok, és gyakorlatilag van 3-4 napod arra, hogy megtudd azt, hogy ki milyen formában van,
hát hogy van. Nincs semmilyen formában, tehát nem lehet valaki jó formában a tengerpartról.
Akkor hogy tudnak így focizni?
Hát úgy, hogy zsenik. Úgy, hogy mondjuk Dembele aranylabdás például.
Hát én ezt értem, de azért mégiscsak egy csapatról van szó, és hogyha egy játékos...
Igen, meg mégiscsak egy aranylabdásról beszélünk. Tehát, hogy...
De egy játékost emelték ki, azért van rajta kívül még a pályán.
Igen, Kvaratskheliának nem kellett a VB-n focizni.
Hát Kvaratskheliát mondod, de az gyakorlatilag az egyetlen cinkis túlzása.
Rendben.
De hát a Vitinha, Doué, tehát azért azok a meghatározók...
A PSG összeállítás, a Safonov. Volt a világbajnokságom?
Volt
vagy nem volt? Hakimi, ő mikor esett ki
Marokkóval? Most jött vissza Marokkóból 10 nappal ezelőtt.
Oké, okay. Marquinhos?
Volt.
Hát volt, persze, oké, okay. Csak a norvégok ellen kiestek,
tíz nem napja, tudom, két hónappal
ezelőtt. Pacho?
Nem tudom, hogy
Mendes?
Volt.
Zaire Emery?
Volt.
Vitinha? Na de oké, okay, hogy volt, azt értem, hogy volt, de hogy ezek mikor estek ki?
10 nappal ezelőtt.
Hát az egész csapat, oké, okay, rendben. Kvaratskhelia?
Ő nem, tehát ő már elmondott négyszer, hogy nem volt, de rajta kívül még keresi,
hát meghatározott. Hát oké, okay, de igen. Most a Doué szintén
Doué
volt.
Doué most jött meg 5 nappal
ezelőtt. Hát és akkor tessék, ott van 21 éves fiatal, ereje tejében lévő mókuska.
Nem erről van szó, hogy akinek nincs ereje, persze, hogy van ereje, hanem nem tudsz olyan csapatjátékot, nem tudsz olyan formába hozni csapatot, hogy szórakoztassá. Most jó meccs volt, persze, de ez nem elvárható. Ez egy blödség, hogy itt van ez a mérkőzés.
Mert hova kellett volna tenni?
Október 21-ére, november 14-ére, vagy
de
szeptember 29-ére.
A Békés Csaba, ki akarták kerülni az előre.
Mondjuk van egy ilyen megegyezésünk a Párizzsal, valóban.
Hogy az előre Komárom meccset, azt véletlenül se üsse.
Aztán akkor az sokkal később van. Az január.
Hova kellett volna tenni, Gege?
Én úgy gondolom, hogy nincs.
Jó helyen volt itt?
Persze, hát most visszajöttek.
Focizzanak, ki vannak fizetve, nem?
Hát ráadásul annyi fizetést kapnak, hogy inkább is szolgáljanak ki egy ilyen átmeneti időszakban, aztán jöhet majd a minden klubcsapatnak a szezonja. Hát mikor? De az a baj, tényleg nem tudod már hova besülyezteni, mert annyira sűrű a program, hogy októberben, hát akkor megint tolni kell egy mérkőzést, decemberben, hát akkor meg darts van, tehát mikor?
Nézel a dartsot?
Micsoda? 180!
Mik derülnek ki? Na jó, gyerekek, mivel foglalkozunk a mai napon? Ki az, aki el tudja nekem mondani? Gyuri? Ne, Gege. Hogy felvegye a ritmust és a fonalat.
Tehát Dejan Stankovics lemondott a címet.
De egyébként itt kicsit csak egy pár mondat. Borzalmas, amit művelt ez a Stankovics.
Na, de mert
tehát
miért?
Ő egy szurkoló, ő nem edző.
Ne haragudj, tehát ő volt ott a kisvetőt, őt állították ki.
Gyorsan nem mondom, mert ne erről szóljon azért, de nagyon mélyen benne vagyok ebben a témában. Néztem a mérkőzést, és igen komoly idegállapotban, hiszen én ugye Zvezda szurkoló vagyok. Nyomott a Zvezda. Pillanatok, másodpercek kérdése volt, kis túlzásai volt. Stankovics kiállítatja magát.
Nevezzük meg a sportágat. Labdarúgásról beszélünk most. A Crvena Zvezda a Hapoel Be'er Sheva ellen, az izraeli bajnok ellen
1-0-ra nyert a Hapoel Be'er Sheva az első meccsen.
Bajnokok ligája selejtező visszavágót Belgrádban, Rajko Mitić stadion.
Így van, teltház, fantasztikus Szerb hangulat.
Barakana.
Így van, 1-0 az első meccs, 0-0-ra.
Már hogy 0-1.
Hát 1-0-ra nyert a Hapoel Be'er Sheva otthon, illetve Szombathelyen pontosabban. Nyom a Zvezda 50x. perc, pillanatok kérdés, hogy gólt szerezem, tényleg egy kapuzik. Stankovics, Abu Fanit eldobta magát, nem volt 11-es reklomá, kiállítottja magát gyakorlatilag, szinte meg akarja verni a játékvezetőt, és teljesen megváltozik a játékképe onnantól kezdve. Nagyon rossz hatása volt a játékosokra. Na, hát is természetesen kikaptak 2-0-ra. El is küldték Stankovicsot, és tegnap a Zvezdának az elnöke mondta, hogy nem nekem, sajtótájékoztatón, hogy...
De akár neked is mondhattam volna, jóba vagy.
Nem, az egy másik elnök. Ez a labdarúgó csapatnak az elnöke. Hogy mondta, hogy 12 éve vezeti a klubot, még soha nem ment be az öltözőbe. És most bementek a a sportigazgatóval fél időbe, és mondta, hogy teljesen stresszes, összetört embereket látott. Tehát, hogy nagyon-nagyon rosszul sikerült a felkészítése, a formába hozása a csapatnak, és mérkőzés közben is egy edző nem csinálhat ilyet, hogy ott vagy egy gólra gyakorlatilag, hogy meccs null legyen, és pillanatok kérdése érezhető a dinamikája a meccsnek, és akkor fölborítod egy ilyen, hogy te piros lapot kapsz.
Tehát, igen, a két korábbi Ferencvárosinak nem igazán alakult jól, mert hogy nem elég, hogy Stankovicsot kiállították pirosra, a végén még úgy ábukni
hát is. Igen, hogy már a 96. percben nagyon sportszerűtlen mozdulat miatt, de ott már 0-2 volt, nem az volt a vereségnek az oka, de hát ugye az, hogy rendetlenség van, azt mutatja ez is.
De miért befolyásoló tényező ennyire, hogyha a kispad mellől elküldik az edzőt? Tehát miért omolhat
az edző a góri?
Igen, tehát értem, de sokszor, hogyha... sokszor csak az kell a játékosnak, hogy lássa, hogy ott van, de nincs nyilván arról nem beszélek, hogyha esetleg még hasznos tanácsokkal is el tudja látni, bár ez Stankovics esetében ugye komoly kérdője, de hogy a jelenléte.
Na de akkor viszont a csapatnak szüksége van rá, vagy volt rá, tehát akkor nem értem az elküldés, akár oké, hogy kikapod, és oké, hogy ez nem fér bele az ő viselkedése, de ugyanakkor, ha belegondoltok, hogyha most nincs Stankovics, akkor a csapat is összeomlik, ez jól megmutatva.
Hát
ha most ezzel én odaállok, akkor a csapatnak az jó, hogyha én ott állok.
Nem, nyilván, de ha te vagy az edzője, akkor
de
igen.
De jó, ha te ott állsz, mert akkor hát tudjuk, hát hogy
egy szurkoló csinál ilyet csak, hogy kivezetteti magát, mert éppen lelocsolt a másikat. Egy sörül, és nincs következménye, csak ő nem látja tovább a meccset. De egy edző 0-0-nál nem hagyhatja ott a csapatát. Tehát olyan nincs, hogy kontrollt vesztesz edzőként. Olyan van, hogy egy sárgáit csinálsz egy sót, amivel presszionálod a játékosot, de kontrollt
miért, nem. De ugyanolyan ember, tehát de ugyanolyan is, érzéseket vált
ki. Nincs érzés, nincs. Neked az a munkádot hatnod kell a csapatra, pozitív irányba kell vinned, nem vihet neked az érzelmét piros lappa. Nincs. Ez szurkoló csinálhat.
Ez a kiről beszélünk, ez a Dejan Stankovics nevű forma. A székfoglalójában, amikor idejött a Fradihoz edzőnek, akkor olyan szinten megetetett mindenkit, köztük a Ferencvárosi Tornaklub elnökét, Kubatov Gábort is, hogy hát ő neki ez az élete, és ő egyszerűen, és ő minden, és elsőtte, de ő, és ugyanez a színpadias viselkedés, majd elbukta a Paksellen a kupadöntőt, és másfél nap múlva küldött egy e-mailt, hogy akkor egyébként a Spartak Moszkvához távozok, sziasztok.
Szimpatikus úr.
Hát a korrektség mintaképe, igen.
Jó, most nem mint embert kell jellemezni, hanem mint...
Hát de nem, minden
a kontrollt összefügg. Nem veszíthetél egy edző semmilyen sportágban, se vízlabdában, se focibban.
Na, mindegy, Stankovicsról egyébként így is többet beszéltünk a kelleténél, az biztos, hogy egyszerűen ez Zvezdánál, a Viktoria Pilsen elleni Európa Liga playoff mérkőzés lesz majd az, ami hozza az izgalmakat, nekünk pedig ugye a Ferencváros Górnyék Zabrze mérkőzés. Na de, lesz vendégünk majd 7 órától, mert hogy Gege, te mennyi idős vagy?
Én 35
év. Hát, ha te vagy Gege, akkor igen.
Jó, hát egy kicsit butolnia kellett az agyamnak, ami
azt most... Azt értettem, hogy kicsit buta vagy, igen. Na, igen.
Hát ugye most már szeptemberben leszek 35 éves, képzeljétek.
Atyaik. Na, tehát jön valaki hozzánk, aki képzeld el, illetve képzeljétek el, kedves hallgatók, még nincs 23 éves, de már vezetőedzőként dolgozik. Van itt a stúdióban valaki, aki ehhez majd hozzá tud szagolni, mert úgy tudom, hogy hasonlóan nagyon-nagyon fiatal volt, amikor elkezdte, úgyhogy reggel héttől, igen, jól mondom, majdnem este hetet mondtam. Szóval reggel héttől egy kicsit körbejárjuk, hogy egy fiatal ember, aki tényleg ott van előtte még az egész élet, milyen tekintéllyel tud rendelkezni, hogy tudja irányítani a játékosait, milyen módszerek vannak, és hát van itt egy európai mesteredző a körünkben, aki egyébként ezzel kapcsolatban tud majd segíteni, hogy megértsük ezeket a dolgokat. Természetesen itt lesz velünk Holzer Ádám, és kicsit beszélünk a ma esti Górnyék Zabrze Ferencváros mérkőzésről, ahol ugye a tét az, hogy sorozatban 8. alkalommal lesz ott valamelyik, vagy legyen ott valamelyik kupasorozat főtábláján, ligaszakaszának hívják most ugye a Ferencváros együttes. Edvin Acival átbeszéljük a Loki konferencia liga meccsét, ugye erről nem beszéltünk, hát elég nagy verésbe szaladt bele a Debrecen Kopenhágában, és 9 óra után itt lesz velünk, természetesen szokásainknak megfelelően a Magyar Kézilabda Szövetség alelnök asszonya Pálinger Katalin, és hát hamarosan szuperkupa, úgyhogy ezt már a múlt héten megkérdeztük tőle, hogy hogyan készül, hogyan hangol, bár akkor egy diétás tanács miatt egy kicsit eltértünk a kézilabdától, de most Gyuri azt mondta, hogy ő szeretné bevállalni ezt a Pálinger Katiféle diétát, úgyhogy ő innentől kezdve nem, hogy reggel, hanem egészen délig nem eszik semmit.
Szerintem mehetünk is akkor egyre.
Jó, én is ezt akartam mondani. 6 óra 25 perc a pontos idő, hamarosan innen folytatjuk.
Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.
csak te legyél. S ha bármi bánt, vagy néha fáj, annyit várni rá. Mit mondhatnék, csak egyetlen szó, olyan vigasztaló, semmi más. Amit kérnék tőle, fél életem, és ha kell mindenem, a tiéd. Ugye ébren tartnék, egyetlen szó, olyan vigaszt hozó, semmiség. Amit kérnék, hogy néha fáj, annyit várni rá. Mit mondhatnék, csak egyetlen szó, olyan vigasztaló, semmi más. Amit kérnék tőle, fél életem, és ha kell mindenem, a tiéd. Ugye ébren tartnék, egyetlen szó, olyan vigaszthozó, semmiség. Amit kérnék tőle, egyetlen szó, amit kérni tőled, semmi más, csak egyetlen szó. Csak egyetlen szó, olyan vigasztaló, semmi más, amit kérni tőled, fél életem, és ha kell mindenem, a tiéd, ugye ébren tart.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohászottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Fenékküszöböt építenek a folyómedrébe Paksnál. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek. Napos kissé szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány a Paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudjanak a Duna víz szintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. A Mi Hazánk szerint az ellenzéki párt ötleteit hajtja végre a kormány a Paksi atomerőműnél. A tegnap hozott intézkedésekre reagálva úgy fogalmaznak, miközben Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben még gúnyolódott Toroczkai László és a frakció köztársasági elnök jelöltjének Tóth Máténak a javaslatain, végül pontosan az általuk említett lépéseket hajtja végre a kabinet. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 6 milliárd 165 millió forintot biztosítanak kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtására az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a központi költségvetésből. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A folyó tartósan alacsony vízállása egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az országos tiszti főorvos hangsúlyozta, a cél az, hogy ezeket az eseteket elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni. Jelenleg is tart a Hungarikum program keretében hozott korábbi döntések áttekintése. A program a mostani formájában nem maradhat fenn, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Hozzátették, a jövőben a Hungarikum cím odaítélése politikai szempontból mentes, szakmailag megalapozott lesz. Kihirdették az ország idei kenyereit és desszertjeit. A pilisi pityókás lett a Szent István napi kenyér, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű magbetű lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehérrel nevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották, a legjobb cukormentes torta pedig a szilvásdiós fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. Dobor műavatással és díjátadóval ért véget az 54. tokai írótábor. A háromnapos rendezvényre az egész Kárpát-medencéből érkeztek írók, művészek, kutatók. A zárónapon a Millenniumi Irodalmi Emlékparkban felavatták a 250 éve született Berzsenyi Dánielről készült domborművet, valamint a 90 éve született József Attila díjas helyi író Papp Tibor arcát ábrázoló alkotást. Ezután elismeréseket adtak át a humán tudományok jeles képviselőinek.
Közlekedés.
Az M6-os autópályán az Iván Dárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád Bátaszék Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt. A terelő utat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad Somberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé Baja irányába.
Időjárás.
Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű, nagy tavaink vize 26 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Egy arany és két bronz Párizsból, éppen csak lemaradt az Európa-bajnoki dobogóról Molnár Attila, és búcsúzott a Debrecen a Konferencia Ligától. Jó reggelt kívánok, Csík Dániel vagyok.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Eredményes napot zártak a magyar úszók a párizsi vizes Európa-bajnokság harmadik napján. Kós Hubert 200 méter háton nem talált legyőzőre, míg Sárkány Zalán 800, Milák Kristóf pedig 100 méter gyorsan harmadik lett. Halljuk az Európa-bajnok Kós Hubertet, aki Korsós Kristófnak értékelt.
úgy beszélgetünk a 100 pillák középdöntője után, hogy már biztos a döntőbe jutás, és kezdjük ezzel, mert ez volt a kérdés a te fejedben, hogy bírod-e, ezek szerint bírod?
Igen, persze, erre készültem, hogy bírjam egy ilyen 200 hát után például a 100 pillangot, de nyilván a következő napokban is lesz majd 200 pille, meg 200 vegyes, szóval örülök, hogy az első lépés megvan. Picit csalódott vagyok a 200 hát miatt, de csak EB-n lehet EB-t nyerni, és az sikerült.
Megvan az első Európa-bajnoki címet 200 háton, nyilván szeretted volna a világcsúcsot, de azért tudod külön nézni a kettőt?
Igen, persze, ez egy olyan dolog, hogy tényleg ilyet senki nem úszott soha, szóval ez a világcsúcs az arról szól, hogy neked kell a leggyorsabbat úszni valahogy, és ahhoz tényleg mindennek össze kell jönnie. Ma nem jött össze, megpróbáltam nyilván egy picit visszafogni, ez sikerült, ugye, csak nem segített az úgy csőt, hanem ugyanúgy meghaltam, szóval szerintem azért jó volt, hogy megpróbáltam így is, megpróbáltam úgy is, ebből nagyon-nagyon sokat tanultunk, és nyilván kár lett volna itt megdönteni, és akkor Budapesten nem, szóval reméljük, hogy Budapesten sikerülni fog.
Hát mindenképpen így legyen, viszont még arról beszélünk, hogy valóban lassabban kezdtél majd picit, de ahogy én néztem, még így is világcsúcson belül voltál 150 méterig, tehát ez milyen tapasztalat? Azt mondtad, kipróbáltad mindkettőt, szerinted melyik működhet jobban neked?
Szerintem neki kell menni, elejétől kezdve. Félelem nélkül kell úszni. Nem mondom azt, hogy ma félelemmel úsztam, de valami hiányzott, vagy valami volt, ami miatt úgy éreztem, hogy meg ki akarom próbálni, ezt, hogy visszafogom, és emiatt az útsőtönem már nem úgy, mentálisan már nem az a fajta támadás volt, amit tegnap indítottam azon az útsőtönem, szóval szerintem jobbat tesz az, hogy az elejétől neki megyek, és megpróbálom végigbírni, mert úgy lesz fejben is, úgy a jó.
Szóval még azt szerettem volna kérdezni, hogy ugye egyrészt Michael Phelps is reagált a tegnapi idődre, ez mit szólsz, másrészt Bob Bowman mit üzent esetleg neked?
Ezért is vagyok szomorú, mert mondta a Phelps, hogy jön. Remélem, hogy nem a maira értette. És hát igen, ő már nyilván a Bob mindig beszélget vele, mert mai napig tartják a kapcsolatot, és nagyon közel vannak egymáshoz. Nyilván tudja mindenki. És hát lehet, hogy eljutott hozzá így az információ, van ez a 200 hátos magyar gyerek. Úgyhogy nyilván nagyon-nagyon jó érzés, hogy így figyel rám az úszó. Lehet, hogy a sportnak a legnagyobb alakja, az olimpiai sportnak a legnagyobb alakja. Ugye ezért is szomorú egy picit, hogy nem sikerült.
Milák Kristóf első magyarként törte át a 47 másodperces államhatárt a férfiak 100 méteres gyorsúszó döntőjében, ahol harmadikként csapott célba. A kétszeres olimpiai bajnok klasszist is Korsós Kristóf kérdezte.
Azért ez a 46 másodperces 100 gyors, neked is egy új dimenzió. Mennyire tartottad reálisnak a döntő előtt, hogy ez belőled ma kijöhet?
Természetesen semmennyire, egyáltalán nem így készültem most a 100 gyorsra. Na, örültem volna, hogy egy 47-2-t, 47 elejét is sikerül elkapni, de egyszerűen annyira elvittek a többiek, annyira magas színvonalú volt a versenyzői szint, a maga a verseny, hogy igazából csak húzattam magam, próbáltam az első 50-en minél több előnyt, minél nagyobb lendülettel belemenni, egy jó forduló, és utána meg visszafele tényleg mindent kiadni magamból, nem is foglalkozva azzal, hogy utána meg ugye a 100 pillák középdöntőt úsztam, mert az igazából csak talán kellett jutni.
Az edzettség az egy dolog, de téged mindig is elvitte az, nem? Hogyha nagy a körítés, ha nagy a tét, most is picit erről volt szó itt a 100 gyors döntőben?
Úgy gondolom, igen. Jelenleg meglepő, de kihagytam pont annyit, és fejlődött annyira a világ, hogy megint van egy nagyon jó versenyzésre készítő érzésem, és egy nagyon-nagyon jó érzés újra ismét medencébe lenni, és többé-kevésbé abból az edzésből, amit eddig csináltam, abból valamit így kihozni.
Régen nagyon mentek ezek a duplák, 200 gyors, 100 pille, néhány percen belül, most a 200 egymás után, az hogy esett?
Én is meglepődtem, rosszabbra számítottam, sokkal nagyobb görcsösség, fájdalomra, de úgy meglepően jól sikerült abszolválnom, nem volt annyira fárasztó, nem volt annyira letelherő. Igazából holnap reggelre kiderül, holnap reggel van egy kis pihenőm, és akkor holnap délután egyedül csak a 100 pille döntő van. Ott is szeretnék valami hasonlót alkotni, mint most 100 gyorson.
Zárásként annyit, hogy az elmúlt években folyamatosan árad feléd a szeretet, akármi történt a szurkolóktól, ebből mennyi jutott el hozzád, vagy ez hogy esik?
saját dolgommal foglalkozok, és szeretném saját magamra fókuszálni, saját dolgaimmal foglalkozni, saját életemet, magánéletemet, sportszakmai életemet azzal foglalkozni, semmi mással.
Ott volt a férfi 100 méteres gyorsúszás Európa-bajnoki döntőjében Németh Nándor is, aki hatodikként zárt. A bronzérmes Sárkány Zalán kicsit csalódott volt a 800 gyors Európa-bajnoki döntője után. A szám korábbi rövidpályás világbajnoka úgy érzi, megcsíphette volna az ezüstérmet. Sárkány Zalán Katona Lászlónak azt nyilatkozta, 1500 méteren egyéni csúcsot vár magától.
Ezzel a bronzéremmel egy kicsit az volt a bajom, hogy ott az utolsó ötön elhajráztak, és most már nagyon utálom ezt, hogy mindig ott kapok ki valahogyan. Most az a baj, nagyon elfáradtam addigra már. Úgy éreztem, mintha már 900 méter, 1000 méter is eltelt volna a 800 méter előtt. Hát nem esett túl jól ott a vége. Nyilván nem kifogásokat keresek, mert ez nem így működik, de a vállam is vacakolt ilyen 200-tól. Úgyhogy sok minden hiba volt benne, de próbáltam így kicsit mentálisan is félre rakni, és az úszásra fókuszálni, úgyhogy az idővel valamennyire elégedett vagyok, nyilván azt 40 alatt akartam úszni, de most ennyi lett. Nem vagyok, én egyik szemem sír, másik szemem nevet kategória.
Említetted a sérülést, most jön egy olyan időszak, amikor ezt kezelteted, és akkor majd újult erővel jövőre?
Így van, most az Európa-bajnokság után majd azt tervezem, hogy egy kicsit pihenek, és még van egy évem Amerikában, úgyhogy megbeszéltem már a kinti edzők, hogy ne egyből terhelés alá tegyenek engem, hanem kis pihenéssel majd visszaállunk a munkába, de ezt mind úgy, hogy a pihenés alatt a rehabilitációt értjük a vállamra, és kevés úszás, aztán majd fokozatosan felépíteni az edzésterveket. Szerintem megoldható, egyelőre műtét nélkül, volt már olyan pillanat a felkészülésnek, hogy nem így volt, de ahhoz képest szerintem ez egy sikeres eredmény számomra.
1500-on mire számítasz?
Ez 800 alapján egyéni csúcsra, az biztos. Először döntő, és aztán majd meglátjuk, hogy mi is jöhet ki belőle. Ott lesz a Dávid is, úgyhogy lesz csapattárs is a mezőnyben, aminek örülök. És egy jó versenyt tudunk talán majd úszni egymással, meg hát persze, hogy nagyon sok másik külföldi úszó, aki most is, a két német, aki megmentek, ott lesznek, úgyhogy várom ezt az úszást, most addig van egy nap pihenő, azt próbálom kihasználni, hogy minél több regeneráció legyen, és akkor utána újult erővel bele az 1500-be.
További két fináléban volt még magyar érdekeltség tegnap a párizsi úszó ebén. Jakül Vivien 400 vegyesen a negyedik lett, míg a 4x100 méteres női gyorsváltó országos rekorddal a hatodik helyen zárt.
Nemzeti Sport Krónika.
Maradunk Európa-bajnokságnál, de sportágat váltunk. Éppen csak lemaradt a dobogóról 400 méteres síkfutásban Molnár Attila az atlétikai EB-n. A Birminghami viadalon negyedik lett az egy éve Hollandiában készülő sprinter. Molnár Attila Regős Lászlónak értékelt.
Kicsit csalódtam magamban, nem tudtam, úgy tűnik, hogy nem tudtam kihozni azt, amit szerettem volna. Nem volt benne az extra fűszer, amit ilyenkor általában a dobogó megkövetel, hogy mindenkiből egy olyan eredményt hoz ki, amit még ő se gondolt volna, hogy benne van. Hát most ez nem egy olyan eredmény volt, amiben benne lett volna ez a hishus, és azt kell megtalálnom, hogy mi az. Ha mindenki tudna, hogy ez hogy hozza ki magából, akkor túl egyszerű lenne, de most úgy nem találtam meg ezt a önmagamat is meglepetést okozó dolgot. Szeretném minél hamarabb.
Most konkrétumot nem tudsz ezek szerint kiemelni a futásodból, ami változtatni lehetett volna?
Nem tudom. Azt éreztem, hogy nem haltam meg annyira a legesleg végén, mint szerettem volna, és ez most nem ilyen egyszerű, hogy futottávon a gyorsabban közte, hogy melyik a táv melyik részébe kellett volna több energiát fektetnem, hogy ez megoldható legyen. Szokom az új testen, ideje lenne megszokni.
Ugye az elmúlt két évben, amióta a legutóbb Európa-bajnoki döntőben voltál, elég sok minden történt veled. Most nyilván nem kérem, hogy foglald össze ezt a teljes két évet, de ahhoz képest a Molnár Attila, az képest, aki Rómában futott és hatodik lett, milyen most ez az új Molnár Attila?
Azt mondanám, hogy egy évvel ezelőtt az óra újraindult, amikor életteret változtam, sőt, még nincs is egy éve. Úgyhogy ahhoz képest egy Európa csúcs, nem tudom, szerintem jól állunk. Egyáltalán nem vagyok bizonytalan, ezt nem mondhatnám, hogy keresem önmagam. Abban a luxus helyzetben vagyok, hogy azt keresem, hogy mivel legyek a Európa legjobbja. Szóval ez már nem játék, és ez nem ez a fajta, hogy is mondjam. Ez egyáltalán nem csalódást okoz, hanem hiányérzetet, és ez más.
Remekül teljesített tegnap Birminghamben Takács Boglárka is, aki elődöntőjéből időeredménnyel bejutott a döntőbe 200 méteren. Ez azt jelenti, hogy 1971 után ismét lesz magyar versenyző a női 200 méteres síkfutás Európa-bajnoki fináléjában.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Kettős vereséggel búcsúzott a Debrecen a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének harmadik fordulójában. A DVSC tegnap 5-1-re kapott ki a dán Köbenhávön otthonában, és 8-1-es összesítéssel maradt alul a párharcban. A debreceniek gólját a 39 éves Dzsuzsák Balázs szerezte. Ma Győr próbálkozik meg azzal, hogy megfordítsa a Lett Riga elleni párharcot, szintén a konferencia liga selejtezőjének harmadik fordulójában. A magyar bajnok 1-0-ás hátrányban kezdi a visszavágót hazai pályán. Efraín Juárez vezetőedző arról beszélt, hogy a mérkőzésen még akár a VB-n gólt szerző algériai Nadir Benbouali is visszatérhet a pályára.
Nadir szépen lassan felépült a világbajnokságon elszenvedett sérüléséből. Remélhetőleg már csütörtökön ott lehet a kispadon is. Tisztában vagyok vele, hogy már a jelenléte is mennyit jelent a csapatnak. Akár Leon Balogun is bemutatkozhat, de még fizikálisan van hová fejlődnie.
1-0-ás előnyből várja a lengyel Górnik Zabrze elleni Európa Liga selejtező visszavágót a Ferencváros. A találkozó elé Pál-Pál előtt készített összeállítást.
Csodálatos volt, mert ugye ott történt a mi szurkolóink előtt, annál a kapunál, és az mindig is egy gyönyörű érzés.
Így gondolt vissza Korbu Máriusz a múlt heti győztes góljára a Górnik Zabrze ellen. A 24 éves középpályás megpattanó tekerése jelenti a különbséget a visszavágó előtt a magyar és a lengyel bajnoki ezüstérmes között az Európa Liga harmadik selejtező körében. Az FTC 1-0-ás minimális előnnyel léphet pályára csütörtökön Lengyelországban.
Nagyon készültünk múlt héten is, a héten is a Górnik elleni meccsre, viszont tudjuk, hogy 1-0 az egy nagyon, nagyon kicsi előny, és szeretnénk tovább jutni, de ez nem kérdés, ez muszáj megcsinálni.
Ahogy Korbu Máriusz, úgy Lenis Zsozef is 6. nemzetközi kupamérkőzésére készül az idényben. Utóbbi ráadásul Haitivel a világbajnokságot is megjárta. A gólerős csatár az Európa Liga selejtezőjében már 4-szer is betalált, amivel 2. a sorozat góllövő listáján. Lenis Zsozef szerint a Górnik kontratámadásokkal lehet sebezhető a csütörtökön 19 órakor kezdődő visszavágón, amit élőben közvetít az M4 Sport. Várhatóan jobban meg fognak nyílni a lengyelek, mint a múlt héten, hiszen mindenképp gólt kell szerezniük. Nyomást helyeznek majd ránk, mi az ellentámadásainkkal jelenthetünk veszélyt a kapujukra. Hatékonyak kell, hogy legyünk, amikor esélyt kapunk a gólszerzésre, mondta az FTC támadója, aki csapattársaival együtt magyar bajnoki helyett egy Real Madrid elleni 2-1-re elveszített felkészülési mérkőzéssel hangolt a nyár legfontosabb tétmeccsére. A tét ugyanis hatalmas. Ha az FTC kiejti a Górnikot, akkor sorozatban 8-szor is főtáblás lesz valamelyik európai kupában. Továbbjutás esetén a török Trabzonspor lesz a Ferencváros ellenfele az Európa Ligában. Kiesés esetén ugyanakkor a Monakóval vívna egy rendkívül nehéz párharcot Borbély Balázs csapata a Konferencia Liga alapszakaszáért.
11-esekkel kikapott a görög labdarúgó szuperkupa döntőjében az Ofi Krétától a két magyart is foglalkoztató AEK Athén. A gól nélküli rendes játékidőt követően a büntető párbajban Varga Barnabás hibázott, Vitális Minán viszont nem lépett pályára. A BL győztes Paris Saint-Germain nyerte az Európai Labdarúgó Szuperkupát, miután tegnap 2-1-re legyőzte az Aston Villát. Adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Csík Dániel. Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Hamarosan folytatódik a Sportreggel, maradjanak velünk. Viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel a stúdióban. Németh Kornél, Marosán György és Gyurta Gergely. Távozik az Alegerszeg labdarúgó csapatától Skribek Alen, aki a karrierjét az azerbajdzsáni élvonalban a 9-szeres azeri bajnok, 6-szoros kupagyőztes és 2-szeres szuperkupagyőztes Neftchi együttesében folytatja. Szabó Bence beszélgetett Skribek Alennel.
Hát első körben gratulálok az átigazolásodhoz, a Neftchi együtteséhez igazolták ki Azerbajdzsánba. Európába, és ugye most az előbb mondtad, hogy túl vagy már az első edzése, milyenek voltak az első tapasztalatok a csapattal?
Köszönöm szépen, én is örülök neki. Hát nem mondom, hogy egyszerű, gyorsabban kell gondolkozni, meg magasabb az intenzitás, de jól éreztem magam a csapattársak. Nagyon jó fejek, korán be fognak szerintem fogadni, úgyhogy minden rendben lesz.
Hogyan jött ez az átigazolás? Azért ugye az elmúlt időszakban egy csapattársad, ugye Várkonyi Bence pont Azerbajdzsánba igazolt a Karabakh együtteséhez. Ez a vonal, ez valószínűleg így élt a két, vagy a, hát a klubok között, úgymond, mert az Azerbajdzsánban jó véleménnyel lehetnek róla, és akkor ez hozhatta azt a te átigazolásodat is, vagy te mit látsz a háttérbe?
Nem tudom, nekem ugye múlt héten jött ez szóba, a vasas meccs előtt, de akkor még csak így szóba beszéltünk róla, meg velem beszéltek a klub. Aztán hétvégén már elkezdett egyre közelebbinek, meg élesebbnek tűnni. Aztán hétfőn délelőtt meg is tudtak állapodni a két klub egymással. Nem tudom, hogy közre játszik-e, de örülök, hogy itt lehetek, és nem is volt kérdés, hogy igen, mondok, beszéltem a Bence Várkonyival is, ő mondta, hogy nagyon jó város, jó hely, nyilván ő másik csapatban van, szóval a csapatról nem tudott mondani semmit, de ahogy beszéltünk a csapatról, meg amilyen véleményeket mondtak, egy jó helyre kerültem szerintem.
És akkor esetleg már beszéltetek is, hogy majd találkoztok Bakuban?
Igen, már megbeszéltük, ugye ők még benn vannak az európai kupában, holnap játszanak, de majd ha úgy alakul, és lesz mind a kettőnk egy szabad napja, akkor biztos elmegyünk valahova egy vacsorára, meg tartjuk a kapcsolatot segítőkéz, úgyhogy biztos, hogy sokat fogunk találkozni.
Számítottál rá, hogy ezen a nyáron te klubot fogsz váltani?
Reméltem, ez volt a célom. Nyilván volt egy, nem mondom, hogy kimagasló, de jó szezonom szerintem, meg sok mindenki szerint. Reméltem, de nem feltétlen számítottam már rá így, hogy ennyire telt az idő, és nem történt semmi. Amikor meghallottam, akkor nagyon megörültem neki, hogy létrejöhet az, amiért dolgoztam tavaly, meg előtte is végig.
Hát igen, ugye az Alegerszegnél több időpontban is töltöttél el időszakot, így hogyha most utólag visszagondolsz, akkor Magyarországon az ETE adta neked az egyik legtöbbet, mint klub?
100%-ig mondhatom, hogy igen. Mert az első időszakomban is nagyon jól éreztem magam, és jól ment a játék, és most meg tavaly meg kifejezetten jó volt a játék is, és megtaláltam az összhangot a vezetőkkel, az edzővel is, és nyilván a csapattársak is nagyon sokat hozzásegítettek ehhez, úgyhogy hálás vagyok nekik is, és a klubnak is.
Egyébként ugye az előző idényben érkeztek az argentin tulajdonosok, benned felvetődött, ugye, hogy rengeteg játékost értékesített azóta az Alegerszeg, hogy ez azért piaci szempontból egy nagyon jó klub, tehát itt sok játékos tud elmenni oda és fejlődni, és akkor egyből ugye most az Akpe Viktori esete a legérdekesebb, akit több mint vagy 3 millió euróért adtak el, tehát te hogyan szembesültél ezzel a projekt mentalitással, amit az argentinok hoztak?
Hát ugye, amikor leigazoltak engem, akkor már beszéltünk erről, vagy beszéltek róla, hogyha úgy alakul, akkor nyilván értékesíteni szeretnének engem is, mert látják bennem a potenciált abban, hogy értékesítenek, és nyilván ez pozitív volt nekem, és nyilván én is próbáltam úgy teljesíteni, hogy akkor ez nekik is jó legyen, és nekem is. Mert nyilván nekik jó, mert eladtak játékost a klubnak is, mint pénzügyileg, mint abból a szempontból, hogy folyamatosan fognak venni onnan játékos, mert látják, hogy értékesítik őket. Nyilván nekem meg természetesen jobb, mert én úgy gondolom, hogy egy pozitív és egy új lépcsőfokra kerültem.
Igen, erre is rá akartam térni, hogy ezt a részét hogyan látod? Egy Neftchib akkor a te pályafutásodban milyen szerepet tud majd betölteni, illetve tényleg hogyan gondolkodsz ezzel kapcsolatban? Mert azért nyilván egy labdarúgó fejében azt hiszem, hogy ott van, hogy azért szeretne külföldön is játszani.
Nyilván. Hallottam a Kubról, beszéltünk róla, hogy olyan teljesítményt tudok nyújtani, amit tavaly mondjuk tudtam nyújtani NB1-be, vagy még jobbat, akkor nyilvánvalóan úgy gondolom, hogy ők se lesznek annak az útjába, hogy értékesítsenek mondjuk egy még jobb helyre.
És egyébként mi az, amit te vársz ettől az azeri klubtól? Tehát milyen célokkal érkeztél oda, adott esetben a klubnak milyen céljai lehetnek a bajnokságra vonatkozóan?
Érkeztem, hogy meg tudja magamat mutatni, és a legjobbamat tudjam kihozni ebből az egészből. A klubnak pedig nyilván az a célja, hogy bajnokok legyünk, de ott legyünk az első háromba, az a szerintem a minimum célkitűzés ebben az idényben.
Én úgy láttam egyébként, mert most nézegettem azokat az átigazolásokat, akik most érkeztek, hogy ugye a magyar sajtóban is megjelent, hogy azért közel 1 millió eurót fizettek érted, hogy azért te vagy a legdrágábban vásárolt játékosa a klubnak ebből a szempontból. Érzel valamilyen felelősséget magadon, hogy tőled sokat várnak?
Nyilván beszéltünk is erről, nem feltétlenül így, hogy én vagyok a legdrágább, de ahogy fogadtattak és ahogy beszéltünk, le lehetett szűrni abból, hogy sokat várnak nyilván tőlem, és teljes mértékben azt gondolják, hogy előre tudom segíteni ezt a klubot a játékommal.
Egy azeri csapat esetében szerinted, hogyha a következő lépcsőfokot vizsgáljuk, akkor a te karrieredben akár az a magyar válogatott is lehet. Azerbajdzsánból szerinted könnyű, vagy könnyebb lehet bekerülni egy magyar válogatottba?
Ezt nem tudom megmondani, ezt majd az otthoniak eldöntik, akik ott vannak. Én azon leszek, hogy a legjobbamat nyújtsam, aztán hogyha érkezik, meghívó érkezik, ha nem, akkor se feltétlen leszek szomorú, hogyha jól megy a játék, de majd kiderül. Meglátjuk.
Egyébként mennyire furcsa számodra, vagy érdekes számodra a környezet, ugye itt már mondtad, hogy túl vagy az első edzésen, társakkal beszéltél, de mennyire mégiscsak Azerbajdzsánba kerültél, úgymond, tehát azért kulturálisan kicsit más Magyarország.
Igen, más az hely. Nyilván mások az emberek is, más az élet is, amiből még annyit nem tudtam tapasztalni, de találkoztam már emberekkel, úgyhogy hát szerintem nem lesz baj a beilleszkedéssel, mert nagyon közvetlen mindenki, a csapatban vannak európaiak is, meg nyilván Dél-Amerikából is vannak játékosok, ők vannak nálunk, vagy voltak nálunk is, nagyon közvetlen mindenki és segítőgész, úgyhogy szerintem hamar be fogok tudni illeszkedni.
Szurkolókkal adott esetben így üzenet formájában, vagy személyesen mennyire találkoztál?
Egy üzenet formájában volt egy rövidebb interjú, akkor úgy üdvözöltem őket, vagy üzentem nekik, de szerintem a vasárnapi első bajnokin fogok velük így személyesen találkozni, és meghallani az atmoszférát, amit csinálnak.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Zalaegerszeg labdarúgó csapatától az azeri Neftchihez igazoló Skribek Alennel beszélgetett Szabó Bence kollégánk.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan Olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
7 óra 4 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel. És végre elmondhatom, hogy hű fegyverhordozóim, teljes létszámban Marosán György.
Ennél nagyobb lelkesedést vártam a bemutatásnál, de hát minden üdvözlök én is mindenkit.
Két hét szabadság után ez is sok.
Persze, amikor te járkálsz Európába közvetíteni, akkor azon nincsen semmi
pont
gond.
Ezt akartam mondani, hogy akkor én dolgozni megyek.
Mert én mit csináltam?
Ne haragudj, a Sportrádióért tettél bármit is?
Bejelentkeztem hozzátok a reggeli műsorba.
De hogy jelentkeztél be? Úgyhogy elkövettünk egy merényletet. Ugye, Gyurta Gege, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Ugye, hogy élő adásban született meg a gondolat, hogy hívjuk fel, és mit csinált 9 óra 20 perckor? Kávéscsésze, csörgéseket hallgatni. Jaj, most a csapattal kávézunk, nem jó, nem annyira érek rá.
Gyuri, ajtók meg vannak?
Ajtók? Milyen ajtó?
Hát jó, csak egy kérdést tettem föl.
De fejtsük meg, hogy ez mi volt ez az ajtós kérdés. Gyorsan, mielőtt a vendégünket bemutatjuk.
Hát fölfele jövett automata ajtó. Ja.
Van egy darab, tehát van a házban egy darab ajtó.
Alig, ami... Tehát hallgatók, alig várják, hogy valamilyen zicser teremtődjön.
Ne haragudj, kettő is volt
20 méteren belül.
Körülbelül 2,5 éve, nem, bő 2 éve dolgozunk így együtt. pontosan tudja, hogy a stúdió az első emeleten van. Rendszeresen, hogyha ő száll be a liftbe elsőként, akkor a harmadik vagy a negyedik emeletre megyünk a lifttel.
Hatodikra persze.
Nincsen hatodik, hát harmadik vagy negyedik. Van viszont egy darab ajtó, ami automata. Tehát csak annyi, hogy oda pittyentel a kártyádat, és nyílik magától, meg záródik magától, mert a hírszerkesztőkhöz közel van, és hogy ne csapódjon, hogy ne őrüljenek meg. Ki volt az, aki ma reggel Tokostól szedte ki az ajtót a helyéről?
Marosán György.
Marosán György.
Jó, hát a reggeli túlpörgetett egy kicsit, és már alig vártam, hogy jöjjek vissza a stúdióba, mert a vendégünkkel szeretnék beszélni.
Na, mert hogy élő vendég érkezett hozzánk a stúdióba, ugye mielőtt bemutatjuk, hogy kiről is van szó, azért gyorsan az edzőket, ugye van most itt egy edző közöttünk, tehát hogy az edzőket azért sik szidni, meg mindenért kikiáltani hibásnak, meg felelősnek, meg hogyha probléma van, ugye az edző repül elsőként, tehát általában nem a játékosok között keresik a problémát. Na erre a szakmára azért viszonylag kevesen adják a fejüket, én azt gondolom. Gyuri?
Egyet értek természetesen, tehát szép szakma, de azért nem népszerű az, amikor, hogy te is mondod, mindig téged szidnak.
Na, igen. Pláne nem, aki a 20-as éveiben jár, pláne aki a 20-as évei elején jár. Úgyhogy vendégünk itt a stúdióban Vattai Bence, aki még nincs 23 éves, de már vezetőedzőként dolgozik. Jó reggelt, Bence!
Jó reggelt, köszönöm a meghívást!
Kicsit ismerkedjünk meg veled, Bence 5 éves volt, amikor a szülei elvitték Fitos József egykori labdarúgóhoz, 8 évig tanult a Szentendrén a sport alapjait, aztán Dunakeszin, majd pedig a BVSC-ben focizott tovább. 16 évesen döntötte el, hogy az edzői pályát szeretné választani. Na most akkor itt álljunk is meg a bemutatásban. Honnan jön a felismerés 16 évesen, hogy én edző akarok lenni, illetve te edző akarsz lenni?
Először is akkor gondolkodtam egy másik útba. Hát 16-17-18 évesen kirajzolt egy olyan karrierút, amiben reálisan nincs benne.
Ne haragudj, 16-17 évesen a szombati bulik útja rajzolódik ki, vagy legalábbis én magam bulikolok ki, de nekem ezek rajzolódtak ki. Mindenki rajzolódott előttem is sok minden, de az, hogy edző legyek, az nem igazán.
Figyelj, egy olyan sportolói családban nőttem fel, ahol igazából a szüleimtől olyan neveltetést kaptam, ami szenvedélyét tette nekem a sportot, a futballt. Tehát azon a ponton, hogy én 5 évesen lementem a Szefibe, azon a ponton nekem nem volt más. Szóval 5-től 18-19 éves koromig én a focinak éltem. Bent az iskolába tanultam edzés, hétvégén meccs, és ez évekig. Tehát ennek köszönhetően mondom 17-18 évesen azért az ember látja reálisan, hogy mi van benne, milyen potenciál van benne. Mert már láttam, hogy adott esetben nem leszek profi. És kellett úgymond egy másik út nekem. Értelemszerűen nekem ezt először anyukámért mondták el. Szerettek már segíteni nekem. És egy dolog volt, ami biztos volt, az, hogy fociba szeretném maradni. Innen az edzésködés. Mert
döbbenet egyébként, tehát hogy az valaki, hogy ezt ennyire fiatalon elhatározza. 16 évesen mit csináltál?
Illetve az is, hogy a felismerés, mert azért nagyon sok fiatal, aki benne van az élsportban, nem biztos, hogy felismeri azt, hogy
hát nem, hát hogy nem biztos, lesz, hanem biztos, hogy
reális önképen.
Igen, szerintem ez abszolút nem jellemző, hogy ilyen reális önképen legyen, főleg nem egy ilyen fiatalnak, nem?
Nem jellemző. Tehát ugye ez biztos, és egyébként neked ez mennyire volt nehéz ezt a felismerést így meghozni és elfogadni azt, hogy oké, rendben, de én nem biztos, hogy profi labdarúgó leszek, viszont másik pályán tudok mozogni.
Ez úgy nézett ki, hogy 18-19 évesen én megpróbáltam felnőttbe futballozni, értem szóval, hogy egy kiöregetsz a 19-ből, utána én kipróbáltam magamat Blassz egy megye egyes szinten, voltam versenyházán meg a testvérségnél. A legnagyobb változás az életemben az ekkor volt, ugyanis 5 éves korodtól kötöd magadat egy identitáshoz. Én, amikor bementem bárhova, én úgy mutatkozom be, hogy én vagyok Vattai Bence, a focista gyerek. Én focista akarok lenni, ez vagyok én, ezzel azonosulok, ezt csinálom minden nap, engem ezt határoz meg. De ez egy napra a másikra így eltűnt. Mert egyszerűen a megye egyes közel nekem nem tetszen, nem éreztem jól magam.
Ez sem egy mindennapos történet.
Túl laza volt, tehát nem volt megfelelő gondolkodásmódot.
Abszolút. Még egyszer, profinak készültem. 5 éves koromtól én profi játékos akarok lenni, és pont ugye az a szakasz 18-es korban, amikor ugye van az érettség, és eldöntöd azt, hogy te akarsz egyetemre menni, mi a következő lépés, meg a következő életszakasz neked. TF-be jött az életembe, szerettem volna edzősködésre foglalkozni, és ültem vele, hogyha elmegyek egyetemre, nappal tagozatra, akkor már látod, hogy nem fog beleférni a profi játék. És a megyés közeg egyszerűen leépített teljesen. Mert olyan szinten testidegen volt, meg olyan szinten volt más az egész közeg, amiben én éltem addig, hogy a közeg kidob, ha nem vagy oda való. És ki tudtam menni Németországba, Erasmusszal, pont azután, miután befejeztem a focit, és én különbe voltam egy évet. Mert úgy voltam vele, hogy az itteni igazából oktatási rendszer az számomra egyszerűen nem volt elég. Akartam valami mást. Akkor ki akartam magam próbálni külföldön, milyen ott. És az az érdekes az egészbe, hogy amikor kim voltam különbe, egy barátommal mentem ki, egy kampuszon laktam, és értelemszerűen a szüleim finanszírozta nagyon sok mindent. Úgymond úgy vagytok ezzel az egésszel, hogyha már kim vagyok különbe, akkor megvan mindenem, nem? Jó vagyok. Ott vagyok kin. Nyugati élet. Németország. És szakmailag nagyon jó volt, nagyon sokat tanultam ott, viszont ott kerültem életembe először a legmélyebb pontra az életembe. Pont akkor, amikor azt gondolja az ember, minden megvan.
Honvágy miatt?
Nem. Kerestem én magam. Kerestem az identitásomat. Véget a focinak. Most mi lesz? Most akkor edző vagyok? Nem vagyok edző, mert nem edzősködök. Kerestem azt, hogy hol tudok kapcsolódni. Valójában semmi nem tett igazán boldoggá, tudod? Olyan meccsegen voltam, hogy Reims PSG. És amikor ott voltam a meccs, akkor nagyon jól éreztem magam, mert persze látni élőben ilyen játékosokat, az más kategória, meg élőben ott lenni. De utána nem. Tehát ez jól érezem magad, tudod, jól érezem magad egy ideig, óráig, egy-két óra. De utána egy lecseng az egész, és egyszerűen egy ilyen üresség van bennem, amit semmi nem tud így betömni. És kerestem azt, hogy mi lehet ez. Értem szerint az életben...
Ez mennyi ideig voltál kint különben?
Egy évig, 2023 októberre mentem ki, és hazajöttem 2020 szeptemberébe. Értem szerint a nagy részt a családi hátterem, meg a neveltetésemnek köszönhetően én soha nem buliztam, én nem ittam, meg nem ezek a dolgokhoz, én nem nyúltam. Viszont nekem is
nem akarom elásztatni édesapádat, én már láttam azért, ugye, amikor ő el tudja magát engedni, volt olyan pillanat, zárója bezárva. Hány Istennek nincs most itt a közelben, úgyhogy mondhatom nyugodtan.
De szóval én ezekhez a dolgokhoz nem nyúltam, de nekem is volt barátnőm, és főleg a főleg pont mielőtt kimentem, akkor szakítottam. Szóval nagyon sok minden az életemben akkor kezdett megváltozni. Nagyon sok mindent akkor tapasztaltam először éltem külön a családomtól. És nem volt olyan, ami igazán boldoggá tett. Azon a ponton kezdtem el keresni azt, hogy mi az élet értelme. Akkor miért vagyok itt?
És az edzősködésben találtad ezt meg? Vagy mi lett a megfejtés? Mert gondolom, miután visszatértél, ugye onnantól kezdve már arról ugye nem fejeztük be itt a bemutatásnál, hogy elkezdtél a gyerekekkel foglalkozni Újpesten, és aztán ugye most pedig felnőtt csapatnál vagy már vezetőedző, és majd mindjárt erre is kitérünk, de hogy onnan jött a megfejtés, vagy a felismerés, hogy akkor az edzősködés lesz az az út, ami bármennyire is éppen, hogy betöltötted a 20-at, a megfejtés lesz?
Nem egyébként, hanem ami a megfejtés, az Isten, és számomra Jézus Krisztus. Tehát valójában azt kell beállnom magamba, hogy félreismertem magamat teljes mértékben, az önképemet, ami eddig kialakult, az valójában egy olyan dologhoz kötöttem, ami elmúlik, előbb-utóbb a karrier elmúlik, előbb-utóbb vissza kell vonulnia mindenkinek, előbb-utóbb az edzősködésre abba kell hagynom, és utána mi lesz? Szóval Isten volt a megoldás, fejlődte a szemet, azt, és megmutatta azt, hogy valójában mi is az élet értelme, és az élet értelme az, hogy kapcsolódjál a teremtőhöz, mert Istenből jön minden. És ennek köszönhetően fejtotta a szemet, és innentől kezdve megmutatta azt, hogy milyen szinten voltam úgymond vakságban, mert eddig nekem a futball volt az Istenem. 19 éves koromig. Én annak éltem. Viszont Isten nem enged olyan dolgokat, amik az ő helyében léphetnek. Tehát a futball az nekem tényleg olyan volt, hogy nekem az volt minden, minden.
Tehát ez továbbra is maradt edzőként is.
Abszolút, viszont más lett a perspektívám. Ennek köszönhetően Isten mondotta azt, hogy mindent ő ad meg. És a futball, meg az edzősködés, meg az, hogy te milyen szakmát csinálsz, az egy eszköz neked, és nem az határoz meg téged.
Tehát igaziból akkor neked kellett ez az egy év ahhoz különben, hogy rájöjj arra, hogy tehát ezek a nehézségek, vagy felnyissák a szemedet arra, hogy igenis te azt csináld, amit később...
Az oké, hogy ez kellett neki, de ettől függetlenül helyettesítsd már be azt a szituációt, és majd minden nagyon kíváncsi vagyok, amikor eljutunk oda, hogy egy 20-as évei elején járó fiatalembert beraksz vezetőedzőként egy olyan közegbe, ahol nagyjából, sőt nem nagyjából, hanem majdnem, hogy ő a legfiatalabb. Tehát, hogy ott egyébként oké, hogy megvan az utad, pláne, hogyha most még ezt összekapcsolod Istennel, és összerakod. De ettől függetlenül gyakorlatban, amikor ott helyt kell állj, azért annak a folyamata, vagy az, ahogy kialakul, szerintem az a gyakorlati részében okoz olyan fejtörés meg nehézséget, amit el se tudok képzelni, hogy ez hogyan néz ki.
Abszolút. Viszont erre azt tudom nekem mondani, hogy Isten adta meg azt a szenvedélyt, amit át tudok tenni.
Ez abszolút nem látszik rajtad, ez a szenvedése mennyire. Tehát ez a 10 perc, amióta beszélünk, vagy 12 egyébként, de szerintem akinek még nem derült ki, is ki kellett, hogy derüljön.
Köszönöm. Figyelj. Egyszerűen imádom a futballt, de tudom azt, hogy kitől jönnek a lehetőségek. Tudom azt, hogy nincsen véletlenek. És minden egyes lehetőség, minden olyan dolog, ami eddig történt az életembe, az egy áldás.
Bence, hány éves vagy most?
23 leszek. 23. Októberben.
És hol pontosan, melyik csapatnál, és milyen titulusban szolgálsz most, vagy dolgozol?
Testvérség Újpart Erzsénynél vagyok, és jelen pillanatban a Blasz 1-es felnőtt csapatnak vagyok a vezetőedzője, emellett pedig a Blasz U15-es csapatnak az edzője, ugyan kettő csapatot tudok irányítani egyszerre.
Tehát nincs 23 éves és felnőtt csapatot irányít. Van itt a stúdióban valaki, aki esetleg tudna ezzel kapcsolatban két-három szót mondani, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban?
A gyakorlatban, most hogyha már a családot említettük, ugye a család egyik tagja az édesapja.
Ugye azt nem, tehát nem mondtuk el, nyilvánvalóan Bence azon túl, hogy kuriózum, hogy valaki 22 évesen vezetőedző, azért nem minden nap találkozunk ilyen emberrel, viszont azért tudunk minden nap találkozni vele, mert az édesapjával kézilabdás közegben együtt
így,
dolgozunk.
Bencének az édesapja, talán 20 éves lehettem, amikor már sárga lapot adott. Az első találkozásunkkor.
Na, akkor kicsit Bence, várj egy picit, hogy most felfüggesszük az élménybe számolod. Ez pontosan hogy is nézett ki, Gyurika?
Vasas elleni mérkőzés. Még akkor
azt várja, mielőtt
vezetőedzőként?
De ezt akartam mondani, hogy fedjük föl, mert ugye ez sem világos. Tehát az, hogy én tudom, vagy mi tudjuk, a hallgatók viszont nem biztos, hogy tudják. Tehát, hogy Bence karrierje valóban különleges azzal, hogy még nincs 23 éves és már vezetőedzőként dolgozik, de ezzel az életkorral még mindig csak a második helyre tud jönni egy képzeletbeli dobogón, mert hogy van valaki ebben az országban, aki ugyan nem labdarúgásban, de már vezetőedző volt.
Hát 18 évesen, de NB1-ben 23.
Tehát 18 évesen...
Mocsai Lajos megelőzve, bár ő BL-t nyert 24 évesen, én azért nem, de legalább életkorban megelőzte.
De neked ez hogy alakult? Ugyanúgy, mint Bencinek?
Abszolút,
csak jött
tehát
a felismerés?
Én azért néha mosolyogtam is abban, amit mondasz, mert abszolút ráismertem arra, amit én is éreztem, és amilyen folyamatokon ebben a döntésben keresztül mentem. Hát ugye fölismertem én is, hogy azért egy Aginagál, de nem voltam beállóban. Szerettem, élveztem a kézlabdát, de nem megkérdeztem utólag Mezei Ricsit, mert akkor volt ő válogatott, hogy remeg remegette, nem remegette is. Hogy Makón NB1B-be Marosán Gyuri pattogtad, és akkor nekem jött egy sérülés, és úgy kezdtem el edzősködni, és 18 évesen az első felnőtt csapatnál.
Kicsit mesél már arról, aztán utána Bence is mindjárt elmeséli majd, hogy amikor először belépett az öltözőbe, szóval amikor körbenézel.
Ezt ti gondoljátok csak.
Ne, hanem, hogy nem csak én gondolom, tehát itt ha ránézel az SMS falra, a hallgatók ugyanezeket kérdezik, hogy hogyan működik
kettő
ez.
Hét.
Hogyan...
Kettő hét szerintem az, mert egy idő, tehát a kor az egy állapot.
Csapatnak nem biztos, hogy
kettő hét alatt vagy játékos lesz. A játékos, ha 60 évesen valaki nem ért hozzá, és nem kap tőle semmit, úgy nem fogja komolyan venni. Vagy a 18-20 évestől úgy érzi, hogy kap valamit, legyen az mentálisan, technikálisan, taktikálisan teljesített, végigmehetnénk a paletta, úgy érzi, hogy több attól, hogy lejön edzésre, illetve sikeresebb tud lenni a mérkőzésen az edző által, akkor nem érdekel, hogy 20 éves
vagy. Gyuri, nem, tehát abban vitatkozok, és majd most akkor Bencének is szólj közbe, kérlek. Tehát azt képzelem én el, most volt nem olyan régen a Union Berlinnél volt, ugye labdarúgásról beszélünk, ugye amikor a hölgyet bedobták a mélyvízbe, és a női edzőt akkor se fogadják el, ha a világ legjobb edzését fog.
A média és a szurkolók, de mi a játékosokról beszélünk. Tehát engem is mindenki ki akar csinálni a közegen belül is.
Bencének az édesapja azonnal ráthúzta a sárga lapot, hogy maradj csak be.
Nem tartozott azok közé. Nem. Tehát 30 éves korodig a labdarúgásban is mindenki majd ki akar csinálni. Tehát majd ki fogod te ezt bírni, de mit keres itt a fiatal, stb.
Ebből érzékelsz bármit? Most bocsánat, picit maradj csöndbe, Gyuri, kérlek. Ebből érzékelsz most bármit, hogy bármilyen ilyen jellegű nehézséggel szembesülsz?
Jelenleg nem, mert a csapattal most vagyok. Köszönet elnök úrnak, Gyuri Lajos bának, meg Törőcsik András bának. Húztak egy merészet, úgymond. Mert,
hát eléggé.
Mert tényleg, úgymond tapasztalat nélkül bedobni a Basszegybe, felnőtt csapatba vezetőedzőként, az tényleg egy merész húzás.
Kicsit mesélj már székfoglalódról, amikor te ezt megtudtad, és utána az öltözőbe, amikor bementél. Csak a mikrofonba kérlek, húz vissza magad el, és a mikrofonba.
Figyelj, ez úgy nézett ki, hogy tehát ez nem csináltunk most semmit. Tehát tényleg csináltam a dolgomat, én a U9-et, az U15-os csapatnál voltam edző. Szerettem, csináltam, beletettem mindent, de soha nem volt olyan, hogy én oda mentem gyűlölősbe, és azt mondtam, hogy figyelj, lenne lehetőség a felnőttnél. Soha nem volt ilyen. Szezon vége volt. Vége volt egy edzésnek, és van egy ilyen üveges, ilyen padokkal teli beszélgetős rész. Befele megyek, berakjam a labdákat a szertárba. Ott beszélget gyűlölősbe, megtörő. Zsín Lajosba, hogy jöjjek be. Bejöttem. Eljutatott, és mondta, hogy figyelj, lenne egy ilyen lehetőség. Jövőre rád gondoltunk a Blassz egy felnőtt csapatának a vezető edzőjére. Mit reagálsz? Így volt, ennyi. Úgy jött volna, hogy persze.
És ez mikor, ez mostani év? Tehát ez...
Abszolút. Június, hát inkább május végén, vagy végén a szezonnak úgy tudtam, mert még a szezon vége előtt. Tehát azt kell látni, hogy a csapat az elképesztően fiatal. Egy, kettő, azt kell látni, hogy egy nagyon nehéz időszakból jönnek, és kellene nekik az új. Viszont ez egy olyan közeg, ahol jelen pillanatban, és ez már értelemszerűen a játékos kialakítás, meg a keret kialakításnak is a része, hogy a legidősebb játékos az a 2002-es születési mezőnybe. És ezen a ponton rengeteg sok káosz, meg úgymond bomlasztó dolog, játékos egyszerűen nincs benne a keretben, nem ítélkezve az idősebb játékosok felé, viszont könnyen megfogni a fiatalokat. Sokkal.
Neked mi volt az első csapatod, Gyuri?
Legeslegelső az Makó. Volt, az volt 18 évesen. És utána...
De ez felnőtt, vagy ifi, vagy miért?
Hát fél évvel kezdtem egy ifi csapatot, és utána fél év után felnőtt.
18 évesen felnőtt csapat. Hogy fogadtak el?
Ez úgy mondom, tehát a
kor... ott az nem az volt, mint Bencinél, hogy a korban, hát, ez ilyen idézőjelben szerencsés csillagzat.
Komló volt a az első csapatom, nemrég volt, amikor nem volt nálam idősebb játékos. Tehát addig nyilván végig jó pár évig csak idősebbek voltak. Most kezd ezt sajnos megfordulni, telik az idő, de mindegy. És amit mondok, a kor az egy állapot, az nem érdem. Most ezt lehet, most két hét, ezt nyilván nem lehet a naptárba beírni, hogy két hét alatt fogom őket meggyőzni, de nagyon gyorsan megy ez, hogy amikor érzik a tudást, akkor nem a személyigazolványt nézik, amit én itt mindig mondok a sportolókkal, nem akarok abba a témába elmenni, de a sportolókkal kapcsolatban és Magyarországon személyigazolványokat nézünk. 32 évesen valaki öreg, de 24 évesen még tehetséges, nem jó. 30 fölött vannak ilyen sportolók, ugyanez edzők között is. Tehát, hogy fiatal valaki, nem jelenti az, hogy nem ért hozzá.
7 óra 26 perc a pontos idő, hamarosan a legfrissebb hírek jönnek, úgyhogy itt innen folytatjuk majd. Vendégünk a stúdióban Vattai Bence, aki 22 évesen szemtelenül fiatal, és megengedtem neki, hogy tegezzen, úgyhogy egyébként ezt az óriási hibát majd ki kell küszöbölni, és újrakezdjük a beszélgetést itt a hírek után majd. Viszont a témák az, hogy valaki hogy lesz 22-23 évesen vezetőedző, és ugye Gyuri is mesélt saját tapasztalatairól. Amiről még nem beszéltünk, hogy hogyan is néz ki a gyakorlatban, hogyan fogadja el a közeg. Ugye érintőlegesen az már kiderült, hogy hogyan jutott el a vezetőedzői pozícióhoz, és hogy milyen tervei vannak Bencének, Gyuri majd tud neki segíteni, illetve hát az első jó tanácsot 30 éves korodig úgyis ki akar csinálni. Ezzel már így megkínálta 7 óra 26 perckor egyébként. Isten hozott Bence, látod, milyen jó, hogy jöttél ide hozzánk, és milyen jó, hogyha ilyen emberek szeretnének segíteni rajta. Szóval innen folytatjuk majd hamarosan.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Yeah.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Kós arany, nyilák és sárkány bronzérmes az úszó Európa-bajnokságon. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek. Napos, kissé szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Kós Hubert aranyérmet nyert 200 méteres hátúszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az olimpiai és világbajnok Kós Milákhoz hasonlóan bejutott a 100 pillangó döntőjébe is. Milák szintén felállhatott a dobogóra, miután 100 méteres gyorsúszásban harmadikként ért célba. Ezzel bronzérmet szerzett. Sárkány Zalán is bronzérmet nyert, hiszen 800 gyorson országos csúccsal lett harmadik. Ugyanebben a számban a nyílt vízen olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf 8. lett. Jakub Vivien éppen csak lemaradt a dobogóról, 4. lett 400 vegyesen. Az Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Selenszky Petra, Pádár Nikolett összeállítású váltó szintén országos csúccsal lett 6. a nők 4x100-as gyorsváltó versenyében. Takács Boglárka fantasztikus teljesítménnyel bejutott a női 200 méteres síkfutás csütörtöki döntőjébe a Birminghamben zajló Európa-bajnokságon. Az 1971-ben ezüstérmes Balogh Györgyi óta Takács Boglárka első magyarként jutott be az EB fináléjában 200 méteren. Lecsúszott a dobogóról Molnár Attila a 400 méteres síkfutás döntőjében, ahol a 4. helyen végzett. Enyingi Patrik 7. lett. Kiesett a Debrecen a férfi labdarúgó konferencia liga selejtezőjéből, miután idegenben is vereséget szenvedett a Köbenhavn ellen. A Loki a szerdai visszavágón 5-1-re kapott ki Kopenhágában, így a hazai pályán elért 3-0-ás vereségnek köszönhetően összesítésben 8-1-el búcsúzott a sorozattól. A dán együttesben Marke Graf Ákos kezdőként végigjátszotta a találkozót. Lengyelországban harcolhatja ki őszi európai kupa szereplését a Ferencváros labdarúgó csapata. Az FTC múlt heti 1-0-ás hazai sikerének köszönhetően előnyből várhatja a Górnyék Zsábzse elleni Európa Liga selejtező visszavágót, ahol, ha nem szenved vereséget, biztosan valamelyik európai kupa sorozat főtábláján szerepelhet. Az este 19 órakor kezdődő találkozót a Nemzeti Sport Rádióban élőben követhetik.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány a Paksi Atomerőmű és a Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek 280 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudják a Duna vízszintjét. Az uszályok egyike már a helyszínen van. A Mi Hazánk szerint az ellenzéki párt ötleteit hajtja végre a kormány a Paksi atomerőműnél. A tegnap hozott intézkedésekre reagálva úgy fogalmaznak, miközben Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben még gúnyolódó Torockai László és a frakció köztársasági elnök jelöltjének, Tóth Mátinak a javaslatain, végül pontosan az általuk említett lépéseket hajtja végre a kabinet. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 6 milliárd 165 millió forintot biztosítanak kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtására az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a központi költségvetésből. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A folyó tartósan alacsony vízállása egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás.
Közlekedés.
Az M6-os autópályán az Iván-Dárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád, Bátaszék, Baja a csomópontban lezárták a lehajtó ágat aszfaltozás miatt. A terelő utat A 173-as kilométernél lévő Pécsvárat Somberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé Baja irányába.
Időjárás.
Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, észak-keleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű. Nagy tavaink vize 26 fokos, az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
7 óra 40 perc a pontos idő. Csodálatos, csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel. Hű fegyverhordozóimmal, karöltve Marosán Gyúrával.
Jó reggelt mindenkinek.
És Gyurta Danival. Szia, Gege.
Köszönjük.
Egy egész reggelt. Vendégünk van a stúdióban, Vattai Bence, aki még nincs 23 éves, épp hogy 22, és ugye megbeszéltük, hogy a tegezést innentől kezdve befejeztük, és átváltunk magázó formára, mert hogy a témánk az az, hogy hogy lesz valakiből ilyen fiatalon edző, vezetőedző, milyen utat jár be. Bence ugye már mesélt arról, hogy hogyan érkezett meg a testvériség csapatához, és lett vezetőedző. Hogy ízlik, Bence? Hogy megy gyakorlatban a szakma? Jó, és akkor magázódunk, ugye, innentől kezdve.
Köszönöm, jól érzem magam nagyon. teljes átalakítás történik most. Legfontosabb az az, hogy amikor megérkezel a csapathoz, hogy legyen tiszta terved. Tehát én készültem arra, hogy felnőtt fociba fogok egyszer tevékenykedni. Az ambícióm volt, meg szerettem volna ezt. És Isten köszöntem megadott. Cél az, hogy tudod, hogy mit csinálsz. Tehát fel kell mérni a keretet. Az elején, amikor megérkeztem, ott volt már egy tiszta játék elgondolásom, hogy mit szeretnék játszani a kerettel. Viszont a játékot...
Mennyire igazodik a felfogásod, vagy az elképzelésed az adottságokhoz? Ez a következő lépés, ugye? Jól gondolom.
Igen, de fontos tényező itt, amikor a játékról beszélgetünk, az az, hogy mennyit enged a keret. Milyenek a játékos profilok, mert a játékos profilok fogja meghatározni a játékot.
Igen, kézilabdából tudok olyan neves edzőt, aki a székfoglalójában azt mondta, hogy gyors játékot szeretne játszatni Bajnokok Ligájában induló csapattal, és egy darab lerohanás góljuk nem volt az előző szezonban.
Ne tépkedd a sebeket, ez már tavaly ezt, igen. Hát én nem.
Nem, csak azért, hogy ugye mennyit, tehát, hogy muszáj, lehet egy elképzelésed, de hogyha alkalmatlanok rá, tehát hogy ehhez muszáj, hogy a kettő igazodjon egymáshoz, és úgy tud találkozni.
Abszolút. Színe megfelelően itt úgymond a Blasz egy szintjén tudtunk úgy igazolni játékost, hogy a játék elképzelésünkbe beleillik, amire nagyon örültünk. Jó, és került az átadás.
Ebben neked van beleszólásod? Vagy volt?
Szabad kéz volt végig.
Ja, hogy szabad kéz? Végig.
Tehát ez úgy történt, hogy konkrétan én írogattam meg, én telefonáltam a játékosoknak. Gyertek. Ez is ez van, ezek is ezek vagyunk. És jöttek. Nagyon sok játékossal beszéltünk, de az első kiválasztási szempont az a mentálisan erős játékosokat kerestünk, olyan játékosokat kerestünk, akik fiatalok, és adott esetben szeretném még szintet ugrani. Mert nem az a cél, hogy a játékosokat minden áron itt tartsuk, egyenlő szintre akarjuk hozni az egyéni érdekeket, meg a csapat sikerességi csapat érdekét. Tehát aki extra játékos, adott esetben nagyon fiatal, van olyan játékos, aki 2009-es, U17-ből Vasas U17-es csapatától érkezett. Neki például azt tudok felvázolni, hogy gyere el, plusz egybe, szokd meg azt, hogy milyen a felnőtt futball közege, legyen 30-35 meccsre egy szezonba, és utána, amikor NB3-ban a fiatal szabály még jövőre sem lesz 2009, hanem jövőre is csak 2008 lesz, adott esetben tudsz ugrani. Mert feljebb az osztályokba gondolkodni kell az edzőnek a fejével. Milyen fiatalhoz nyúlok? Olyan fiatalhoz nyúlok, akinek nulla meccs van felnőttbe, vagy olyan fiatalhoz nyúlok, akinek értelemszerűen van valamilyen tapasztalata.
Mondták már, hogy testidegen vagy a rendszerben? Vagy most hallod először? Tehát én azért nem csak a korból adódóan, tehát rutinosabb edzőt nem hallok így beszélni, vagy így gondolkodni, hogy úgy hozok valakit U17-ből, hogy már a felnőttre készítem, mert egyébként a fiatal szabály miatt te már most meg tudod tenni azokat a lépéseket, amelyek, vagy amiket a következő években a többiek még csak vérrel verítékkel, és már lesz olyan helyzeti előnyöd. Nem? Jól érzik
el? Abszolút. Hát egy tudatos építkezés látszódik az egyéni karrieredben is, és ugyanígy próbálod a csapatot is alakítani.
Jó, rendben, ez a fiataloknál rendben van. És hogyan motiválod mondjuk az idősebb játékosokat? Tehát mik azok a kulcs momentumok, amik előtt te tudsz rájuk hatni, hogy igenis ez azért jó, hogy itt vagy, mert?
Abszolút. Jogos a kérdés. Volt előttem.
Gege, megtartunk.
Jó esély mutatkozik rá. Azért ezt még ne jelentsük ki.
Volt a testvérsébe az Urbán Flóri, őt nem akarom most értelmszerűen minősíteni, az egy nagyon sötét korszak volt a játékosoknak, traumatizálta őket, és
hát ő egy másik kor gyermeke. Abszolút. A tudatosság a kettőtök között azért nem ugyanazon a skála két végén
nem
vagytok.
Az a lényeg, hogy látni kell a kontrasztot, tehát a keretnek a 80%-a megmaradt abból a Flóri féle érából, és tudom úgymond bevonzani, és megnyerni magamnak a játékost, az nagyon fontos, hogy megnyer magadnak a játékost, hogy figyelj, itt most elmentünk teljesen más irányba. Kell a rutinod, 2002-es játékosok, értem, szóval ők a legidősebbek, kell a rutinod, és ezek a srácok, van kettő darab 2002-es játékosok, mindenki fiatalabb, ők nagyon jó minőségűek viszont. De le voltak építve. Tehát nekik vissza kellett hozni az önbizalmat a játékba, elhitetni velük, hogy igen, én őszintén jobb vagyok, mint egy Blasse Egyesztint. És mindkét srácnak azt tudom mondani, hogy építünk rátok, kulcsjátékosok vagytok, és ha szeretnétek még feljebb menni, ez már értelemszerűen egyéni ambíció múlik, meg hogy a játékos mit akar egyénileg az egész karrierjétől, tudsz feljebb menni, mert mi tolni fogunk egy olyan szintre, ahol még soha nem voltál. És így tudjuk bevonzani az idősebb játékosokat. Úgyhogy azt mondjuk, hogy figyelj, építünk rád, és kell nekünk egy úgymond játékoskon belüli coachingolás. Fontos azt, hogy az Ács Benivel csinálom ezt az egészet, aki szintén nagyon fiatal, 2001-es születésű, és 14-5 éve ott van a testvérségnél. Fontos azt hangsúlyoznom, hogy inkább párba gondolkodunk, ami lehet, hogy kicsit szintén ilyen testvérnek tűlik, hogy nem azon van a fókusz, hogy a státusz szóval belüli aláfői rendeltségen, hanem azon partnerként tekintünk egymásra, és a játékoska ugyanez van. Tehát mi azért vagyunk itt, hogy segítsünk nektek.
Bence, mit szólnak a riválisok? Blasse egyes ellenfelek, amikor mondjuk elmentek az első idegenbeli meccse, és amikor Jatolsz kezelsz az ellenfél edzőjével, akkor mi volt ott a reakció? Megkérdezi, kisgyerek, te mit csinálsz itt?
Őszintén nem tudom, mert nem volt még ilyen. Most ez az első. Figyelj, őszintén nem érdekel, tehát úgy mérünk oda,
azt
hogy...
Azt mondjuk, azon meglepültem volna. Azon lepültem volna,
hogy a legjobb hangosztan a téged.
Tehát legfontosabb
tehát az. Teljes mértékben lepereg rólad, bármi ilyesmi is jön. Jön ilyen? Neked volt ilyen? Tehát most nyilván ne a rosszról beszéljünk, de mint ahogy felkészítetted, hogy 30 éves koráig hát úgyis ki akarja mindenki csinálni.
Szemtől szemben nem. Hátam mögött természetesen. Ugye az irítség lesz itt a mód, meg az lenni a mozgatórugó.
Hát de főleg, hogyha jönnek majd az első sikerek. Azért tehát mondom, onnantól, kezdve jön az hogy ott, tehát az elképesztő lesz.
Igen, az indítja be a fúrógépet a kollégákba is, de hát nem baj, tehát inkább irítkedjenek, mint sajnáljanak, szerintem ezen elvet követhet te is.
Szép út vár Bencére? Tehát hogyha visszaemlékszel a saját utadra? Rögös, de szép,
de a saját személyiségben is. Tehát is mondtad, hogy ez szerintem a legfontosabb lépés, hogy megtaláltad azt, hogy mi az, amit szeretnél. És akkor ebben nyilván a személyiségedben is lesznek változások, ahogyan itt szerintem történik, majd jönnek a sikerek, jön a sikertelenség. Tehát szerintem ezen mindenki keresztül megy, hogy valamikor azt mondod, hogy tiéd a világ, és te vagy a legjobb, és talán túl is értékeled a sikereket, vagy én legalábbis volt ilyen szakaszom. De
és akkor mi kellett, hogy visszatérje a földre?
Hát én szerintem, amire vissza lehet mindig nyúlni, az egy nagyon komoly bázis, az a család. És a család, az a neveltetés, amiben részesültél. És akkor magadtól megtalálod, visszakerülsz arra az útra, amire erre egyszer már ráraktak a sínre a szüleid. Az meg gyarló az ember, tehát... Az túl ünnepli sokszor a győzelmet, meg túl szumorkodja a vereséget.
Úszásban ki a legfiatalabb, vagy mi a legfiatalabb edző, vagy ki a legfiatalabb, akár név szerint is, ha meg tudod nevezni, akivel valaha találkoztál? Mert az, hogy valaki 22 évesen, nagyjából megtaláltuk szerintem az ország legfiatalabb edzőjét, aki jelen pillanatban praktizál, én azt gondolom, így labdarúgás vagy focin belül. De hogy úszásban... Mi tényleg hány éves lehetett a legfiatalabb, akit láttál edzősködni? Úgy, hogy felnőttekkel, tehát hogy nem megtanítom úszni a gyerekeket, és akkor a cápa csoport, meg a delfin, meg a nem tudom milyen csoport, hanem frankon felnőttekkel, vagy úgy felnőttekkel, hogy nem tudom, 10-es évei végén járó nagyon-nagyon fiatalokkal, de már komoly szinten készíti fel őket.
Akire elsőként gondoltam, az Bernek Péter volt még késői ajnával 2022-es, 23-as idényben, de akkor is ugye 92-es volt Peti, tehát 30 éves volt, tehát nem volt 23 éves, vagy 22 tehát
hogy
ilyenről azért nagyon-nagyon ritkán hallani.
Tényleg. Hát meg Peti is azért ugye, ő neki volt egy komoly úszó múltja, és úgy keveredett, igen, tehát pontosan. Hogy ott addigra már, ugye ő megélt egy csomó mindent, most így nyilván Bence ugye elmesélte, hogy föltette az egész életét, aztán utána, amikor a játékos karrier nem alakult úgy, akkor ugye jött az edzősködés, de hogy ugye nem szokványos kézilabdában, a saját példádon kívül tudsz valakit mondani, aki ennyire nagyon fiatal volt?
Ennyire nem, talán én is 30-as évek, közepét, elejét. Bakó Botti volt, aki 20-as évek végén szerintem robbant.
Hát ugye beszéltünk itt most egy kicsit vicceskedve, hogy Mocsai Lajos, hogy a bajnok csapatok Európa hát kupáját.
24
de volt. Igen, ő a non plus ultra, de hogy tehát azon inkább azt mondom, nem. Tehát, hogy a kivétel, aki erősíti a szabályt, hogy ezért ez abszolút nem egy jellemző dolog.
Ja, és én ebből kiindulva szeretném azt kérdezni, hogy nyilván a saját tapasztalataidat is bele tudod tenni az edzés munkába, de mi az a fő motiváció, vagy honnan meríted az edzés munkát, tehát hogyan készíted a játékosokat külföldi szakportálokon keresztül, tájékozódsz?
Ki a példaképed?
És mi a fő motiváció?
Nyugodtan mondhatod, amit megbeszéltünk, hogy természetesen ilyen, mert nem kell szégyenlős legyen, nem kell ilyen nagy levegőt venni. Bocsánat, pláne, látod, már is felejtettem, hogy ön, igen.
Edzés felépítésbe az Ásbeni, a társam, aki inkább az edzés felépítéseket, illetve a gyakorlatokat, azokat ő találja ki. UP-ból jön, utánpótlás edző nagyon sokáig. Metodikába úgy jön felépítve igazából, hogy 4 edzésre dolgozunk, hétfőtől csütörtökig. A hétfőked terhelés, hiszünk a kisjátékokba. Ez azt jelenti, hogy 1-1-től 4-4-ig mindenféle variációt csinálunk. És csütörtök az pedig inkább taktikai jellegű játék. Maga a taktika, meg a taktikai jellegű játékok az kimondott edzőtől nem származik, sok fajta edző inspirált, legfőképpen a De Zerbit mondanám, olasz Roberto De Zerbi, Tottenhamnél van most jelenleg, próbálgatjuk ezt a 4-2-2 dupla és 9-es játékrendszert és szerint focizni. Ő, aki legjobban inspirált a taktikába, edzés metodikában még egyszer a Beni, aki belövi ezt az egészet, úgyhogy jól kiegészítjük egymást abszolút.
Én még azt kérdezném meg, hogy játékos igazolásban gondolkodsz-e a vasárnapi ebédnél meggyőzni valakit? Mire gondolok? Hallgató kedvé, Soroksárban kiváló labdarúgó, és a hétvégi 4-0-as sikerben nagyon nagy része volt testvérednek, ha jól tudom, jók az információim?
Nagyon jók.
Meggyőzhető? Vagy? De most ez nyilván poénosan mondtam, hiszen ő nagyon komoly labdarúgó, és az NB1 felé kacsingott, sőt játszott is már ott, de hogy esetleg ezt fölmerütköztetek, hogy együtt dolgozni majd, hogy te leszel az edzője a testvérednek?
Felmerül, de nem teljesen így. Tehát,
de most hol szerelem, ott hívjuk majd, tehát Soroksáron, ha meg tudjuk fúrni
az
edzőt.
Már rögtön itt az igazolással is kezdjük intézni.
Nem, mi ezt úgy beszélgettünk Marcival erről, hogy amikor ő visszavonul, akkor. Tehát neki a játékos pályafutására kell most teljes mértékben koncentrálni, viszont ő is az edzői elembe menne el, ha majd abszolút, de tímbe gondolkodunk. Mondta, hogy ő inkább ilyen egyéni képző lenne, csak középpársakkal foglalkozna, vagy ebbe az irányba menne el, de mindenképpen gondolkodunk abba, hogy a jövőben.
Jó, hát azért az még egy erős 10 év, vagy talán 15 év is. Valami jobban működik az, hogy 2 év múlva te leszel az edzője. Én azt látom magam előtt.
Nem. Mert a legfontosabb az, hogy továbbra is én a fiatalokba iszek, és azért, hogy majd ő adott esetben, nem tudom, 30 plusz évesen kiöregedve játszon, nem tudom hol.
Lassulj a te elképzeléseidhez addigra.
Igen, úgyhogy nem.
15 év múlva hol látod magadat, hol szeret? Mikor 15 év múlva leülünk beszélgetni, és mire mondod azt, hogy elégedett vagy?
Márkó Rosszinak addigra már lejárt a szerződése, csak szólok, tehát addigra már kifutott.
Újra kinevezték, és másodjára is lejárt.
Nem gondolkodok énekbe. Tehát minden lesz, hogy Isten akarja. Tehát ha én megteszem mindent, és az egyértelmű, mert persze dolgozni kell, meg beleteszel, persze, nem erről van szó, de a nap végén Isten irányít mindent. Ha ő úgy akarja, hogy én itt leszek 15 évig, és ugyanígy maradok, én az esegedet vagyok.
Nagyon sokan írtak SMS-t a 06-30-55-55-605-ös SMS számra. Nagyon sokan sok sikert kívánnak neked. Van egy réteg, aki abszolút nem érti, hogy te ki vagy és mit akarsz, és miről beszélsz egyébként, hogy 22 évesen hogy lesz valaki edző. Az abszolút kedvencem az viszont ez, a Sörensen Lagerbeck kettőshez próbál hasonlítani a kedves SMS író titeket. Jó hallani, hogy megy a generációváltás a foci edzőknél. A Blasz egyben nagyon komoly elvesztegetett tehetségek vannak, akiket vissza lehet építeni. Ez egy nagyon nemes feladat. Amúgy Vattai Balázs rokonod esetleg, ezt kérdezi a kedves SMS író.
Igen, ő apukámnak a testvére. Itt a ligára visszatérve kicsit sok a fiatal. A Blasz egybe teljesen megváltozott az egész koncepció. Tehát ugródeszkaligaként fogják fel nagyon sokan. Tehát sokan igazolnak NB3-ba. Én azt gondolom, hogy amatőr bajnokság szintjén ez a legerősebb, a Budapest. Úgyhogy érdekes osztály. Mindenki brusztos, mindenki fiatal, ennek köszönhetően a tempó az elég jó, mindenki fut. És megnéztem itt a nyár folyamán egy kicsapatot, és kimentem megnézni. Vannak olyan csapatok, nem is egy, inkább azt mondom nektek, hogy 5-6, ahol tényleg komoly meló van, taktikailag is, játékfelépítésben is, úgyhogy feljöjjött egyébként a értelemszerűen a színen megfelelően liga is.
Hát Bence, elröppen gyorsan ez az egy óra, amiben tudtunk egy kicsit a dolgok mögé nézni. Vattai Bence volt a vendégünk, aki szerintem joggal pályázik jelenleg az aktív edzők közül a legfiatalabb aktív edző címre, aki felnőtt labdarúgó csapatot irányít, hiszen még nincs 23 éves, sajnos nem tudta betartani az egyességünket itt a tegezés-magázás relációban. Minden esetre köszi, hogy befáradtál és egy kicsit meséltél. Szerintem nagyon-nagyon tanulságos volt belelátni valakinek a gondolataiba, vagy hallani a gondolatait, aki ennyire tudatosan építi magát. Játékosoknak ugye ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy sérülésmentes időszakod, neked meg azt, hogy sok-sok győzelmet, és bár kikerülted a választ, és értem, hogy a Jóisten kezébe adsz sok mindent, de azért nagyon kíváncsi lennék, hogy 15 év múlva tényleg hol leszel. Egy biztos, hogy azért olyan zicser helyzetben vagyunk, hogyha lesz még sportrádió, vagy ha nem is lesz éppen, de hogy az első szövetségi kapitányi interjúdat tudod, hogy kinek kell adni.
És nyugdíj után visszajön, akkor
teljesen mindegy, hogy járókerettel vagy sem, de ezt most így élőadásban megbeszéltük, csak hogy egy kis terhet tudjak a vállalatra tenni. Vattai Bencének köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és egy picit beszélhettünk erről. Hamarosan megyünk tovább, és labdarúgás a folytatásban. Holzer Ádámtól egyrészt egy igazolást, akkor Blasz egybe majd ő irányítunk, másrészt pedig beszélgetünk ugye a Ferencváros ma esti Európa Liga selejtezőjéről is, meg kicsit a Fradi Real meccsről is, szóval labdarúgás minden mennyiségben a folytatásban is.
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.
Fecseg a nőd, cseng a mobilod, a márka áraz, de jól bírod. Itt rövid a nyár, várnak Ibizán, vigyázz a vállad, mint itt tarts lazán. Királykék, sportautó, nyitott, hogy lássák benne ülsz. Turbó, az a jó, repül az útos, te vele. S egy szép szerető, egy hosszú combú bomba, bomba nőtt. Érez, mint hogyha kevés, akár tovább is mehetsz még. Mint bajban a kés, tudod, a jóból sosem elég. Kell még három elefánt, az úgyis elfér. Egy lila erkély. Bármit megvesz.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
If I got something to say, 'cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you. 'Cause it ain't over until she sings. I just need to get it off my chest, yeah, more than fire like yours. No, it ain't over until she sings. Yeah. Right where you want it, down on my knees. You got me begging, pretty baby, set me free. 'Cause it ain't over until she sings. She sings. Come a little closer, let me taste your smile. Until the morning light, ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes. I just need to get it off my chest, yeah, more than you know, yeah, more than you know. You should know that baby, you're the best, yeah, more than you know, 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 yeah, more than you know.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
8 óra 5 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtök, jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel. Hű, fegyverhordozóim itt a stúdióban. Marosán György, európai mesteredző.
Jó reggelt, sziasztok!
És a kiváló, zseniális, csodálatos, már-már majdnem olimpiai bajnok. A családban van olimpiai bajnok, ő sajnos nem lett az, de egy zseniális úszó fenomén, Gyurta Gege.
Aki nem edző, szép jó reggelt kívánok.
Aki nem edző.
De meg lehet.
Igen, jött egy nagyon-nagyon hosszú SMS, ugye 0630 55 55 605, ez az SMS számunk, és ugye volt egy nagyon fiatal srác a vendégünk 7 és 8 óra között, aki edzősködésre adta a fejét. 22 éves, mindösszesen most fogja betölteni a 23-at, most kezdi a az edzői pályafutását, és nyilván nem lehet mindenkinek megfelelni, ezt pontosan tudjuk. De Márta aláírással írta egy hölgy azt az üzenetet, ugye, hogy ez megvan számunkra, hogy ez nem egy fizetést is nyújtó jó kis szórakozási lehetőség, és a tegnapi fantasztikus eredményeket hozó nap után nem ért, hogy miért kellett, ahogy ő írja, tényleg ezt kell hallgatnunk egy órán keresztül. Na most, kedves Márta, köszönjük szépen az üzenetét, örülünk annak, hogy a legjobbakat kívánja a fiatal embernek is, és továbbra is hűséges hallgatója a Nemzeti Sportrádiónak. Nagyra értékeljük a véleményét. Azt tudom viszont mondani, hogy 6 óra és 6 óra 30 perc között kiveséztünk mindent a tegnapi nappal kapcsolatban. Az összes úszó eredményt átvettük részletesen. Beszéltünk az atlétikáról, beszéltünk a szuperkupa mérkőzésről, az európai szuperkupa mérkőzésről. Talán Varga Barnabás kihagyott 11-eséről a görög szuperkupában, azt valóban elfelejtettük említeni. De, tehát hogyha van egy vendégünk, aki kevésbé ismert, őt nem tudjuk rögtön az ismertségnek arra a fokára helyezni, hogy azonnal egy ország ismeri, vagy mindenki megismeri. Tehát 22 évesen, ha edzősködésre adja a fejét, láttunk benne annyi fantáziát, és szerintem tanulságos volt ez az egy órás beszélgetés, vagy nem csak szerintem, hanem szerintünk tanulságos volt, ami miatt azt gondoltuk, hogy a hallgatók számára is érdekes lehet. Ah, és amennyiben Mártának ez a beszélgetés kevésbé volt izgalmas, és ahogy fogalmazott, még az ismétléseknél is rosszabb volt, elnézést kérünk érte, mondom, nem tudunk mindenkinek megfelelni, így azért az SMS falon látva az összes többi üzenetet, azért a hallgatóink jelentős része megtalálta benne azt a pozitívumot, illetve azt a különlegességet, amire mi is felkaptuk a fejünket, hogy hogy lesz valakiből 22-23 évesen edző, aki viszont nem is 22-23, mert hogy tegnap töltötte a 18-at, vagy a 19-et, ellenben egy kiváló kapus, és minden csütörtökön reggel itt van velünk, ő nem más, mint Holzer Ádám. Jó reggelt, Ádám!
Jó reggelt, sziasztok!
Mit szólsz ahhoz, Ádám, hogy valaki 22 évesen, ugyan idézője, sokszoros idézőjelben mondom, hogy csak jelenleg még Blasz egyben, de hogy valaki vezetőedző tud lenni?
Hát azért 22 évesen nehéz lenne máshol, azt tegyük hozzá, tehát én azt gondolom, hogyha valaki 22 évesen ennyire világosan tudja, hogy mit szeretne, abból 30 évesen NB1-es edző lehet, és akkor pont 15 évvel előz meg mindenkit, aki mondjuk esetleg karrierje után adja edzősödésre a fejét, és szerintem nagyon-nagyon jó a téma, és nagyon fontos téma, amiről itt beszéltetek korábban, meg amiről most beszélünk, mert én most már egy ideje állítom, hogy edzőnek lenni az szerintem rövid időn belül, mondjuk, hogy belátható 5-10 éven belül az egy olyan szakma vagy hivatás lesz, amihez nem lesz szükséges a játékos karrier, sőt, hátrány lesz, hogyha valaki 40 évesen jön rá, hogy edző akar lenni, ugyanis lesznek olyan edzők, és most már azért majdnem minden topligában van egy-egy nagyon-nagyon fiatal edző, mondjuk a Brightonnál, ha Hürzelerre gondolunk, vagy Szériában a Parma edzőjére, La Ligában is van 37 éves vezetőedző, ha jól tudom, nem emlékszem melyik kispadon, szóval, hogy azért a topligák szintjén is most már rendre felbukkannak ezek a nagyon-nagyon fiatal edzők, akiknél ugye a de mondjuk Kloppot is ide vehetjük, és az már azért régebben volt, ahol igazából a meghatározó játékos felfutás az vagy tehetség hiányában, vagy sérülés miatt, de ugye nagyon hamar megszakad a fő profil, és onnan
Nagelsmann, Nagelsmann
például, igen, Nagelsmann, de szerintem nagyon sok példát tudunk, csak ugye nem gondolunk ebbe bele, hogy ez több, mint véletlen, tehát hogy ez egy tudatos karrierépítési mód, hogy azt mondja, az ember belátja, és a hatalmas önkritika kell hozzá, és azt, hogy tudja azt, hogy soha nem lesz játékos, és nem az álmait kergeti, hogy mondjuk minőségi játékos legyen, vagy esetleg csak, nem tudom, NB1-es, NB2-es, hanem azt mondja, hogy én szeretnék nemzetközi szinten elismert valaki lenni, a sportban, hogy lehetek, mondjuk edző leszek, és aki 22 évesen hozza meg ezt a döntést, az pont 15 évvel előrébb tart, mint aki 35-6 évesen a pályafutása végén azon gondolkodik, hogy mihez kellene kezdenem magammal, hát legyek edző. És akkor, mert ez egyébként kézenfekvő megoldás, rengetegen választják, nagyon sok tapasztalatot lehet összeszedni a pályán, de ma már edzőnek lenni az nem az, hogy te jól fociztál, és akkor edző is leszel. Ez a történelem szerintem számtalanszor bizonyította, hogy legendás játékosokból hogy nem lettek legendás edzők, és...
Lásd, de Stankovicsot most egyszerűen az Zvezdánál beszéltünk róla itt a reggel 6 óra 20 perc környékén, hogy ugye kiállítatta magát, és onnantól kezdve, hogy a csapatát milyen rossz helyzetbe hozta, de hát ugye a Fradiból is emlékezhetünk rá, hogy ilyen érdekes, kurtán furcsán mondjuk így, és akkor ezzel nagyon jó fej voltam, lépett le annak idején is, ugye szerződött Oroszországba, úgyhogy igen, tehát érdekes, és ugyanúgy például ugye José Mourinho, akinél semmilyen komoly játékos pályafutás nem volt, mégis ugye zseniális edző lett, szóval hogy ez egy nagyon összetett kérdés, de ami nekem megütötte a fülem, amit ugye Ádám mondott, és most nézek mindkettőtökre, hogy eljön az az idő, amikor Bencihez hasonló tudatos gondolkodás kell majd, hogy valakiből jó edző legyen, mert hogy ugye ő most abban a helyzetben van már, ugye, hogy nagyon-nagyon fiatalon, ugye azt mondta Ádám most itt, hogy 15 évvel lesz előrébb sok mindenki mástán. Viszont picit tovább lépve, és akkor nyitva most már a ma esti aktualitások felé, mit vársz Ádám a Fradi visszavágójától, ugye a Górnyék Zabrze ellen lép pályára a Ferencváros együttese, a hazai egygólos győzelem, ugye Korbu Marius góljának köszönhetően kialakított egygólos előny, mire lehet elég, milyen meccsre számítasz Lengyelországban?
Hát én nagyon bízom benne, hogy arra pontosan elég lesz, amit ugye szeretnénk mindannyian. Ugye az első mérkőzés alapján akkor beszéltünk, az ugye a szerdai meccs volt, másnap beszéltünk. Egyébként ebben a Górnyékban nem volt benne annyira az átütő erő, de azért hazai pályán az nyilván ez egy más mérkőzés lesz, és a Górnyéknak az első felvonás is hasonlóra sikerült, ugye akkor Isztambulban 1-0-ra kikaptak, aztán hazai pályán a Fener ellen tehát azért nehézségek elé tudták állítani a Fenert, és ő végig kiélezett meccsen, de ugye kipocsantak a BL selejtezőn, most a Fradi pályán. Igazából sok nagy helyzetet nem engedtek a Fradinak. Ugye Lenny Josephnek volt egy óriási lehetősége az elején, amikor ott a kaputorkából mellé lőtt, ott még volt a Jusufnak egy lövés, ami elment keresztbe, és aztán ugye a gól után egy-két lehetőség, de hogy volt azért a Górnyéknak is egy jó 20 perce, főleg az első félidőben a jó szünet után, ugye úgyhogy azt nem mondhatjuk, hogy mondjuk végig alárendelt szerepet játszottak volna. Azért hazai pályán egy elég, vagy Fradinál talán egy picit nagyobb aréna, de a Trenténél lehet, hogy kisebb, ha jól emlékszem. Tehát, hogy azért a Fradi is játszott ilyen körülmények közt idegenben, akár már ezen a nyáron is, meg sokszor.
Hát és ráadásul ugye lesz szektorbezárás is, tehát, hogy itt a lengyeleknél nem is lesz teljes, nem lehet teljes teltház.
Ja, igen, de ugye attól még az ott levők azok lehetnek annyira hangosak, fanatikusak.
És hogy pont ettől félnek ugye azok a lengyel szurkolók, akiknek a helyére úgy hírlik, hogy beszivárog, vagy beszivárogni készül az úgynevezett ultra szekció, vagy a kemény mag, a lengyel kemény mag.
Hát igen, ezt ugye gyakran látjuk azért olyan országokban, ahol nem annyira kontrollált ez az egész, bár Lengyelországot nem venném ide, de igen, ez sokszor előfordul, talán a Légiánál is volt egy ilyen, Légia Varsónál van egy ilyen legendás molinójuk, amit most nem idéznék szó szerint, mert akkor...
Igen, azt gyorsan viszont írjuk körül, mert ugye a hallgatóink nem biztos, hogy tudják. Ugye az UEFA bezáratta a kapu mögötti szektort a Légia Varsónál, és egy ilyen óriási molinót feszítettek ki a varsói szurkolók, hogy ezúttal ti nyertetek UEFA, vagy ezúttal az UEFA nyert, vagy valami ilyesmi volt az angol szöveg, és a kivonulásnál az oldal lelátón hír értelen megjelent egy óriási, egy ilyen nagy élőkép, és akkor, amit nem szabad idézni, vagy nem lehet idézni, mert igen, csak sípolás lenne belőle, hogy meglepetés, és akkor ott jön most a sípolás, hogy az UEFA-ra tett megjegyzés, és akkor egy ilyen legó figura integetett, hogy akkor ők beszivárogtak oda oldalra, és akkor ugyanúgy görög tüzezés, meg füstbombák, meg nem tudom én, minden, tehát, hogy már nem volt mit bezáratni utána később az UEFA-nak.
Igen, ha csak integetett volna az a legó figura.
Igen, ez volt a nagyobb baj.
Én úgy emlékszem, hogy a legóbábuknak nincs újjuk, de ennek pont a közösségbátuk.
Igen,
asztalos legó. Nagyon kreatív volt, tényleg szuper.
Kreatívnak kreatív volt, az biztos.
Igen, és azért mondom, hogy mindig van megoldás, szóval most az, hogy ezek az ultrák a szervezete jelennek meg a látó bármely pontján, azonnantól olyan, mintha persze nem a kapu mögött, de hát ottól az ugyanúgy tud egy nagyon kellemetlen hangulatot teremteni a vendégcsapatok számára. Úgyhogy bár a Fradi tetszőről nem hiszem, hogy kell félteni az elmúlt évek után, de ez előnyt adhat mondjuk a Górnyéknak, hogyha a mérkőzésnek esetleg kritikus pillanatai vannak, mondjuk a Fradi számára, akkor ebből még a hazaiak csinálhatnak előnyt, de mondjuk ezt ugyanúgy a hazaiak ellen is lehet fordítani, mert ha mondjuk a Fradi korán vezetés szerez, és mondjuk két gólos előnybe kerül a párharcba, akkor lehet, hogy mondjuk az addig oly türelmesnek gondolt hazai szurkolók is mondjuk a csapatuk ellen fordulnak, vagy tehát azért ez oda visszaesülhet, amikor rengeteg fanatikus néző van a látón. Lásd mondjuk összeven az Vezda, tehát hogy nem arra készültek, hogy a saját edzőjükkel fognak veszekedni. Aztán mégis ez lett a vége. Szóval a Fradinak ez is lehet egy-egy eszköz, hogyha hamar tud a maga javára módosítani a párharcon, akkor lehet, hogy ilyen ellenséges hangulatot kreálott a hazaiak között, és az már az önmalmára hajtja a vizet. Ez biztos nagyon érdekes meccs lesz. Ugye Borbé Balázs azért a Real Madrid ellen látszott, hogy kikkel tervez, tehát hogy szerintem akik ugye nyilván még keveset játszott, de még azokból is ki lehet emelni mondjuk akár Zakaria Szent, vagy akár Korbut, akik ugye csak 25 percet játszottak, ugye 45-től 70-ig, tehát ugye a védelemből is szerintem 45 volt a maximum, de ott azért nagyjából látjuk, hogy melyik az alapvédelem, amiben ő nagyon hisz. Dénes is csak 45-öt játszott, és én azt gondolom, hogy talán két poszt van, ami kérdőjeles, Jussuf vagy oda-oda szerintem a széle, meg talán a hatos pozícióban ott a Romance, Nabi Keita, Nagy Ádám, hogy ott ki lehet az, aki esetleg szerepet kap majd Kanikovszki meg Korbu mellett ott a középpályán belül. Ezen kívül én azt gondolom, hogy nagyjából lehet sejteni, hogy mi az összes többi. Eddig ez működött, voltak nagyon jó meccsei a Fradinak, akár kint Hollandiában, akár itt van a kiállításig, a Twente ellen, de a Vojvodina is. Úgyhogy azért én nagyon bízom benne, hogy az egy gól elég lesz, mert ugye múlt héten azt is beszéltük, hogy ha itt ma rosszul alakulnának a dolgok, akkor ugye a Monacon keresztül kéne meg legyen az LKL jövő héten, meg az azt követően, az meg azért valljuk be, ennél biztos, hogy nehezebb lenne.
A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Kadu dicsérte Borbé Balást és azt a rendszert, amit játszott, hogy például ő saját magára is azt mondta, hogy sokkal jobban érzi magát ebben a rendszerben.
Ez látszik is rajta.
Én laikusként ugye nem látok rendszerbeli különbségeket, hiszen nem értek a labdarúgáshoz. Segítenél nekünk erre megtalálni a választ, hogy mi az, amiben másabb ez az idei Fradi, mint mondjuk ott tavaly volt, illetve kik azok a játékosok, akik a legnagyobb haszonélvezői ennek?
Hát a rendszer azért annyiban mindenképp, tehát hogy persze sok, hogyha van két azonos rendszer, ott is azért lehet nagy különbségeket felfedezni, hogyha ha nagyon az árnyalt részeken keresgélünk, de összességében az, hogy a Fradi ugye sokáig három védővel játszott, most pedig ezt a, hát most a 4-3-3, és akkor a három középpályásnak támadónak az elhelyezkedése az onnantól azért edzői kreativitás szab csak határt meg fantázia, szóval ott bármi történt, de ugye a Fradinál most mondhatni, hogy ugye a középpálya is majdnem az, hogy három szinten építkezik, tehát van egy úgynevezett hatos, aki a védelem előtt játszik, van egy nyolcas, aki mondjuk a védelem és a támadók között, ez a box-to-box játékos, aki tényleg 16-tól 16-ig rohangált. Ugye van egy tízes, akinek a támadásban fontos szerepe van, hogy mondjuk a utolsó védővonal előtt hogy veszi fel a felpasszokat, labdákat. Ez esetben ugye ő most Korbu leginkább, bár ő is játszott hatost valamelyik mérkőzésen, pont a azt hiszem Roman szeltiltása miatt, pont a Gornik elleni első mérkőzésen, igen, és ugye ott Lévi kezdett. Tehát és akkor ugye ott a három támadó, aki játszhatnak tengelyben, játszhatnak vonal mellett, és szerintem azzal, hogy a bal oldalon Jussuf is sokszor befele húzódik, ilyen ugyanígy a másodikéknek, Joseph mellé, ez az, ami mondjuk Kádúnak nagyon tetszett, hiszen nagyon nagy területe van mélységből felérni, rendre üresen van az a terület, ahova ő megérkezik, és azt szerintem most már vagy tízszer láttuk ebben a selejtező sorozatban csak, hogy a bal lábáról visszaveszi a jobb lábára, és aztán jobbal tud beadni. Tehát, hogy neki az, hogy az, hogy a párja a pályán az annyira bent játszik tengelyben, hogy ezzel ugye bent osztja meg a védekezést, meg annak a figyelmét, ezért ugye Kadunak ez például tényleg egy nagyon-nagyon kellemes rendszer. A másik oldal az kevésbé jellemző, ott ugye jobb oldali, bár Osi is nagyon aktív, de a jobb oldali felfutó védőnek azért ott a társa előtte, aki például a Real Madrid gól, ugye Zakaria Szent a vonal mellől adta be, és Kodró érkezett, és ugye ott Nagy Olivier a jobb hátvéd, az nem a oldalvonal és a beadójátékos között helyezkedett, hanem ő futott be tengelybe, ami elvileg a Zakaria Szent posztja lenne. Szóval szerintem egy kreatívabb, meg fantáziadúsabb Fradi, most nem tudom mennyire érthető, meg hát nyilván ezt rádió keresztül azért nagyon nehéz elmagyarázni, de hogy igen, egy sokkal kreatívabb, meg szintekbe gondolkodó Fradi van. Tehát, hogy a labdát több szinten próbálják feljutatni a támadósorba, és nem az a nagyon direkt játék, hogy átrújjuk a középpályát, vagy kevés passzal juttatjuk fel a labdát, ez egy sokkal türelmesebb, meg labdával hatékonyabb Fradi, mint mondjuk a tavalyi volt. És hát a védekezés is úgy tűnik, hogy bár sokan azt hiszik, minél több védő van a pályán, az annál jobb védekezést eredményez, de ez sem feltétlen igaz. És ugye Fradinak is nyilván voltak gondjai ebben a selejtező sorozatban, de azért a Twente elleni hazai meccsen az csak a kiállítás után jelentkezett. Kint Hollandiában szinte nagyon jól védekezett a Fradi, kevés nagy helyzetet engedett a Twentének, a Vojvodina elleni mérkőzés sem arról szólt, hogy most a Vojvodina akármennyit rúghatott volna, hogy a védekezés része is jobban néz ki a Fradinak, hát ugye is ez a nemzetközi porondra igaz csak, sok esetben, ugye azt is beszéltük, hogy nagyon kétarcú a csapat, nyilván ez most hétvégén azért nem derült ki a bajnokin, de a Fradinak lassan a bajnokság is pontossá válik, mindig az, de hogyha itt ugye elmaradt meccsek, meg nem megnyert meccsek után Fradi egy nagyobb hátrányt tudna összehozni magának, akkor onnantól azért ez nehezítené biztos, hogy azt, hogy újra visszaszerezzék, vagy hát nem újra, de visszaszerezzék mondjuk a bajnoki címet.
Hát meg annyira különleges helyzet állt elő a bajnokságban, hogy ilyen szerintem, amióta én az eszemet tudom, nem volt, hogy Újpest 1, Fradi utolsó, tehát hogy egyébként Újpest szurkoló ismerőseim egyből küldték, hogy erről majd beszéljünk a rádióban. Mondtam, hogy mondom, a pillanatnyi állásról természetesen tudunk majd beszélni. Na de egy csapatot nem említettünk még, és van egy pici időnk még hozzá, Gege.
Bizony a konferencia Liga a második selejtezőjét, ugye Győri Eto lép pályára a Riga ellen, ugye az első mérkőzésen 1-0-ás Riga előny kerekedett, hát mit vársz attól a mérkőzéstől, lehet-e a Győrnek esélye?
Nem, hogy lehet, hanem hogy mennyi, vagy hogyan tudja megoldani a Győr a továbbjutást?
Igen, hát kell legyen, és nagyon jó lenne, ha a Győr meg tudná oldani. Fontos lenne nekik is, meg ugye az egész magyar sportnak, focinak, hogy minél több képviselünk, minél tovább menjen, ha már a Debrecen úgy járt sajnos, ahogy ugye itt a tegnapi nap, meg múlt hét folyamán. Hát ez a Győr, ez nagyon érdekes, még nem tudom hova tenni egyelőre ennyi mérkőzés után sem, hogy ott pontosan mi történik. Ugye jött egy új edző, aztán voltak jobb eredmények, meg volt például a 4-0 a bajnokságban, de volt mondjuk az izlandiak elleni kiesés a BA-ből, ami elég csúfos eredmény, mondjuk abból kiindul, vagy azért ezeket a párharcokat az elmúlt években rendre megoldották már a magyar foci szereplői. Szóval ilyen kétarcúnak tűnik a Győr, közben ugye elment egy kulcsember, aki hát lehet hinni annak, ami megjelent, meg amit tudunk azért. Nyilván volt előzménye a vezetőedzővel való összefeszülés tekintetében. A vezetőedző az úgy döntött, hogy három védővel is játszik, mert amikor megjött, akkor még négy védőzött, aztán ő is váltott. Rengeteg fiatal játékos került be a csapatba, Umatum, Sejem, Décsi, közben Gyukánovic szemében új támadó van, aki ugye most érkezett. Szóval fontos emberek mentek, fiatalokat próbálnak beépíteni, de eredményesnek is kéne lenni. Tehát én egyelőre nem látom, hogy pontosan mi lehet az irány Győrben, mert ugye tavaly egyértelmű volt, hogy télen a Fradinak nem adtak el senkit, azzal a Győr letett a nagy esküd a bajnoki cím mellett, hogy ez az év, amikor meg lehet verni a Fradit, de az, hogy most kulcsemberek távoznak a csapatból, és nagyon-nagyon fiatalokat kezdenek el beépíteni, ezzel nem biztos, hogy azt jelzik, hogy mondjuk a címvédés lenne a cél, mondjuk sokkal inkább azt, hogy egy piaci logika mentén lehet, hogy jövő nyáron is el kéne adni két embert hasonló összegért, mint mondjuk Vitális Milánt, és akkor az a klub bevételeinek egy fontos hányadát adná. Tehát szerintem a Győrrel kapcsolatban még nehéz világosan látni, vagy hát nekem semmiképp nem megy, biztos valakinek könnyebb, de ez mondjuk a mai estét abból a szempontból meg nem befolyásolja, hogy ez egy kötelező párharc. Az, hogy 0-1-ről kell ezt megoldani, hát ez nehezít, ez tény, de szerintem amikor megláttuk a sorsolást, és tudjuk, hogy milyen lehetőség előtt áll a Győr. Most én azt gondolom, hogy nem túlzás arról beszélni, hogy kötelező. Hát ezt meg kellene oldani azért a magyar bajnoknak. Én nagyon bízom benne, hogy
meg is fogja.
Egy győr ma sikerrel vesz, igen, és akkor azért még ott jövő héten lesz két olyan párharcunk, aminél a liga fázis lesz majd a tét.
Nagyon jó, legyen így egyébként, természetesen a Gurnyik Zabrze Ferencváros mérkőzés mellett az Eto találkozóját is élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Ádám, köszi szépen, hogy itt voltál velünk, Holzer Ádám szokásos csütörtök reggeli vendégünk volt itt telefonon velünk, 8 óra 26 perc a pontos idő. Nem nagyon tértünk ki, ugye Ádám utalt rá röviden a Debrecen szereplésére, hát annál jobban, mint ahogy a zene után vagy a hírek után ki tud tudunk térni majd rá, annál jobban nem lehet kitérni, meg annál autentikusabb, debrecenibb megszólalót hirtelen nem tudunk találni, hogy itt ha körbenézünk. Edvi Laci érkezik, és egy picit nem forgatva benne természetesen a tör, de
majd szóba hozzuk a Bayern Münchent is, egy kicsit megvigasztaljuk.
Kivesézzük, hogy mi történt a Debrecennel a Kopenhága elleni párharcban.
Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.
Chasing your face, ain't gonna stop myself from making the same mistake. You don't know what you got until it's too late to say that this feeling I'm hiding so deep inside, this heartache I'm trying so hard to fight. So baby, if you're creeping, just tell me lies. Oh my love, oh my love, could I? Can't get you out my head, can't get you out my head. When I'm lying in my bed, I can't get you out my head. Can't get you out my head, can't get you out my head. When I'm lying in my bed, I can't get you out my head.
Szám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Egy arany és két bronz a párizsi úszó EB-n. Már úton vannak a második sűjesztendő bárkáért a Duna vízszintjének emelése érdekében. Napos, kissé szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Három magyar érem született tegnap a párizsi úszó Európa bajnokságon. 200 háton Kós Hubert győzött. Milák Kristóf országos csúccsal harmadik lett 100 méteres gyorsúszásban. Még 800 gyorson Sárkány Zalán állhatott fel a dobogó harmadik fokára. 100 gyorson Milák mellett ott volt a finálé mezőnyében Németh Nándor is, aki hatodikként ért célba. További két döntőben volt még magyar érdekeltség tegnap a francia fővárosban. Jakob Vivien 400 vegyesen a negyedik lett, míg a 4x100 méteres női gyorsváltó országos rekorddal a hatodik helyen zárt. Nagyot küzdött, de lemaradt az Európa-bajnoki dobogóról 400 méteres síkfutásban Molnár Attila. Takács Boglárka a döntőbe jutott 200 méteres síkfutásban Birminghamben, ahol a férfi hármasugrás selejtezőjében 12. lett. Szenderfi Dániel ezzel bejutott a döntőbe. Gápál Zsombor 5 szám után a 21. helyen áll férfi 10 próbában az atlétikai EB-n. Kiesett a Debrecen a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének harmadik fordulójában. A DVSC 5-1-re kikapott a dán Köbenhavn otthonában és 8-1-es összesítéssel búcsúzott. Ma a magyar bajnok Győr 1-0-ás hátrányban fogadja a Lett Rigát, szintén a konferencia liga selejtezőjében. A Ferencváros pedig egy gólos előnyben utazott a lengyel Górnik Zsábzse elleni Európa liga selejtezőjére. A BL győztes Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó európai szuperkupát, miután 2-1-re legyőzte az Aston Villát.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Már Pakson van az első bárka, amelyhez szükség esetén elsüllyeszthetetnek, hogy megemeljék a Duna vízszintjét. A másodikért úton van Mohácsra a vontató hajó. A kormány tegnap tartott ülésén emellett elrendelte egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. Teljes ülésen tárgyalja ma a legutóbbi alaptörvénymódosítások elleni ellenzéki kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság. A Fidesz-KDNP beadványban kérte a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását célzó passzusok megsemmisítését. Az ellenzéki pártszövetség emellett a képviselői cikluskorlát és az alkotmánybírók korhatárát érintő új szabályozás normakontrollját kérte a testülettől. Csak nem 30 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezte a Boeing repülőgépgyártó céget egy chicagói esküdtszék egy 2019-es tragikus repülőgép szerencsétlenség miatt. Az összeget az etióp légitársaság járatán elhunyt egyik ír ENSZ mérnök felesége kapja, aki beperelte a gyárat. A katasztrófában összesen 157-en vesztették életüket. A Boeing már évekkel ezelőtt elismerte, hogy a 737 MAX 8-as típusú gép egyik szoftverének a hibája több balesethez is hozzájárult. A Facebookot és az Instagramot üzemeltető Meta cég több mint 750 ezer feltételezett 16 év alatti ausztrál fiatal fiókját törölte a közösségi média tilalom decemberi bevezetése óta. A korlátozásra a helyi hatóságok határozott fellépése is a szigorú törvényi szabályozás miatt kényszerült a közösségi óriás. A törlésekkel a cég a fenyegető bírságokat és az esetleges hatósági végrehajtási pereket kívánja megelőzni.
Közlekedés.
Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár a hív 8-as mától jövő szerdáig. A kimaradó szakaszon pótlóbusz viszi az utasokat. Szombaton és vasárnap csak az Őrsvezértere és Cinkota között, a többi napon az Őrsvezértere és Kistarcsa között járnak a szerelvények.
Időjárás.
Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14 és 18 fok valószínű, nagy tavaink vize 26 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, magyarok!
I see the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum. I love you and I trusted you so well. So why, oh, why, oh, why?
Baby, I see what's on your mind. I see you try to find another lie for me. And when I ask about it, when I ask you're hiding from me, confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy for me. You play me like nobody. When you were everything for me. You shot me so damn well. You dum bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. You dum bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Dum bum bum. I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why? You shot me so damn well. Bum, bum, bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. Yeah, bum, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum. I'm looking at you and I'm asking why. Oh why, oh why, oh why? Another phase, no sympathy from me. You turn into your enemy. I see. Wanna talk about it, cause I don't have no reason to believe you. Confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy for me. You play me like nobody. When you were everything for me. You shot me so damn well. You don't bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. You dum bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Dum bum bum. I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why? You shot me so damn well. You dum bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. You dum bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Dum bum bum. I'm looking at you and I'm asking why. Oh why, oh why, oh why? My soul is hollow, I know what you're hiding from me. Maybe tomorrow, I'll see what you want me to see. D.I., D.I., baby, D.I.
Hey, you shot me so damn well.
Yeah, bum, bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. Yeah, bum, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum, bum, bum. I loved you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why? You shot me so damn well. Dum bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. Yeah, dum bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Dum bum bum. I'm looking at you and I'm asking why. Oh why, oh why, oh why?
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Csoda szép csütörtöki, csodálatos jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Hű fegyverhordozói itt a stúdióban, Marosán György, európai mesteredző.
Jó reggelt, üdvözlök mindenkit.
Úszó fenomén, ma már inkább szakkommentátor, Zseni Gyurta Dani. Jó reggelt.
Jó reggelt.
Gyurta Gege.
Szintén még mindig.
Imádom ezzel egyébként froclizni. Na,
most már hívjuk, nem majd semmilyen hívjuk Sándornak akkor most már őt.
Nem,
Renátónak. Hát ő is a testvére. Ugye Renátónak fogjuk hívni.
Jobban fogom én büntetni ma este. Semmiféle üzenet nem fog érteni.
Ne tedd ezt velem, kérlek.
Kezdtem aggódni, ma jobban fogom büntetni este.
Nem tudom, mire gondoltál.
Szedjétek össze magatokat, légy szíves. Labdarúgással megyünk tovább, ahogy azt ígértem, ugye a híreket megelőzően nemzetközi kupacsapataink közül egy együttesről nem beszéltünk. Ez nem a véletlen műve volt, mert hogy ugye azt mondtam, hogy ennél autentikusabb debreceni hozzászólót nem tudunk, vagy innen a szerkesztőségből, aki a Debrecent el tudja nekünk mondani, hogy mi történt a Kopágálni párharcban. Szóval Edvi Laci érkezett ide hozzánk a stúdióba. Jó reggelt, nem akarunk benned tört, vagy belét tört döfni, és azt még forgatni, de hogy egy kicsit muszáj lenne az első meccsről is, meg főleg a visszavágóról beszélni, hogy hogyan alakult ez a Loki számára.
Szervusztok, örülök, hogy ilyenkor a jó órán itt lehetek veletek. és el kell magyaráznom nekem, az edző, a vezetősége és mindenki helyett, hogy miért nyújtott a DVSC ilyen vállalhatatlan teljesítményt, és miért kapott ki 5-1-re Kopenhágába, és miért esett ki 1-8-as összesítéssel a konferencia liga selejtezőiből. Hát nyilván ez nem nekem kell magyarázni, de akkor legyen kis történelmi lecke mondjuk fiúknak, ha már itt vagytok ti fiúk. Ugyebár a DVSC 1999-ben indult először nemzetközi kupában, nagy nemzetközi kupában, mert előtte szerepelt már a közép-európai kupában, szerepelt például az Intertotó kupában, talán van, aki még emlékszik erre a sorozatra. Intertotó kupában egyébként 98-ban kiütötte Hansa Rostockot, amely akkor a Bundesligának egy, hát nem is élcsapata volt, de erős középcsapata volt, ami óriási siker volt. Herceg Bandi volt akkor egyébként a vezetőedző. Na, és ezt követően 99-ben indult a csapat először nagy nemzetközi kupában, az első kupa győzelem után rögtön megkapta a német Wolfsburgot, amely idén májusig abszolút emblematikus csapata volt a Bundesligának, bajnok volt, többször szerepelt a Bajnokok Ligában, és nagyon tisztességesen szerepelve például hazai környezetben legyőzte a Wolfsburgot 2-1-re. Aztán két évvel később a Bordeaux csapatát úgy verte meg 3-1-re, Dugari, Pauléta, ilyenek játszottak akkor még a kis Olá Gábor utcai Legó stadionban. Szóval úgy verte meg a Bordeaux csapatát 3-1-re, hogy 3-0-ra is vezetett, és olyan hangulatot én még nem éltem át életembe. Tehát szerintem a szeimográfia intézetben kijeleztek a műszerek, és abszolút földrengést jeleztek, úgy ugrált mindenki a stadionba 3-0-nál, amikor Kerekes Zsombi befejelte a másodikat. Szóval azt akartam mondani, hogy a Debrecen soha nem alázták meg a nemzetközi kupában.
90... Azt is tett hozzá, ugye, hogy a sorban ezt követően 2004 volt a Brüsszel, amikor megérte a tavasz
2004
is?
Volt, amikor a tavasz megérte, a PAOK-ot kiverve például. Aztán 2005-ben, amikor először bajnok lett, a Hajduk Splittet 8-0-ás összesítéssel ütötte ki. Tehát Hajduk Splittet. És én ebbe kapaszkodtam egyébként az elmúlt napok során, mert nagyjából a Hajduk Splittet tartom egy olyan szintű csapatnak, mint a Kopenhágát. Tehát most meg, ezt meg kell magyaráznom nyilván. Tehát a Debrecen ugye 99-től 2014-ig csak 3 évet hagyott ki nemzetközi szintéren, de őt soha nem alázták meg. Tehát a Debrecen soha nem esett ki tőle gyengébb csapattól, tehát soha nem esett ki Feröer-szigeteki csapattal szemben, Vadúzi csapattal, stb. Szemben. A jobbakat mindig kiütötte, az erősebbek közül viszont csak a Hajduk Splittet tudta kiütni. És ezt a Hajduk Splittet ugye ezt próbáltam összehasonlítani a Kopenhágával, mert a Hajduk Split akkor jobb csapat volt. Csíró Blazsevics volt az edző. Például azt hiszem, hogy őt nem kell bemutatni. Nem tudom, ki ismeri a történetet, ki nem. Ugye azt mondta Csíró Blazsevics, akkor Subka Attila volt a Lokinak a vezetőedző, akinek fülbevaló volt a fülébe fiatal emberként, akkor Csíró Blazsevics akkor már 70-hez közelített, nincs már közöttünk. Azt mondta, hogy ha ez a Debrecen kiüti a Hajduk Splittet, akkor ugyanolyan fülbevalót fog rakatni a fülébe, mint a fiatal kollega mondta a sajtótájékoztatón. Aztán kérdeztem az Attilát, hogy számon kérte később az edző legendán, hogy hol az a bizonyos fülbevaló, hogy jobb mutatott volna 75 évesen a fülében egy fülbevaló Csíró Blazsevics, mindegy. Szóval a Debrecen soha nem ütött ki jobb csapatot. Tehát tőle magasabban rangsorolt csapatot csak Hajduk Splittet tudta kiverni. Ellene soha nem is alázták meg. Tehát emlékezhetnek sokan rá, amikor a BL csoportkörbe játszott, 2-0-1 a Liverpool ellen, teljesen vállalható, tisztességes helytállás Genoában a Sampdoria ellen. Tehát ezek mind megvoltak. De tegnap egy szétesett csapatot láttam, egy elképzelés nélküli csapatot láttam. Nyilván az elmúlt két nemzetközi kupa szereplése sem volt sikeres a Debrecennek, mondjuk a sorsolása sem. Tehát azért egy Torinóval került szembe néhány évvel ezelőtt, ezt követően meg a Rapid Wien-nel került szembe. A Rapid Wien otthonában én kimoltam az a meccsen, 0-0-át játszott, úgyhogy két kapufája volt, több helyzete volt, aztán itt a Rapid átfutott rajta. De ez a kopenhágai gárda, de hát ez a Kopenhága meg egy örök BL csapat, tehát nem értem, mit keres itt. De ez lehet, hogy meg fogja nyerni a konferencia ligát, de ilyen szétesően, ilyen elképzelés nélkül, ilyen rosszul nem lehet játszani.
Sok hiányzó, bármilyen szinten mentség, vagy felmenti a Lokit?
Hát
Azért ugye nem volt jobb hátvéd például, tehát annyi hiányzó van, hogy kényszer megoldások, tömkelege, meg a védelemből középen, tehát mindenhonnan 8, legalább 7-8 játékos hiányzik.
Ezt most mi, hova érted? A kerethez érted, vagy a tavalyi kerethez képest? Miután 14 játékost adtak el a tavalyi keretből. A 14 játékost, és hoztak 10 újat. Tehát ez számomra nem csapatépítés. Tehát ez nem így működik számomra. Hát egy csapat úgy működik, hogy egy működő rendszerből kiveszek mondjuk 3 játékost, és beteszek 3 újat. De hát tehát itt a jobb hátvédő, a Mirtály nevű fiú. Hát ez semmilyen szinten nem üti meg a labdarúgó szintet. Nem, hogy egy konferencia-liga szintet, Bádóni. Hát ez ilyen futballisták nincsenek. Nagyon, a francia negyedosztályból jött. Hát mit akarunk egy francia negyedosztályból
érkező Bádóniból? Laci, ne
menjen fel a vérnyomásra, felment.
A Bayern beszéljünk inkább egy picit a
Bayern.
Kettős vereséggel búcsúzott sajnos a Debrecen a konferencialigától, 8-1-es összesítése, de nem akarjuk, hogy Laci vérnyomásra felmenjen, mert hogy a visszajátszás úszással megfűszerezve még csak most kezdődik. De mi a helyzet viszont a Bayernnel, mert látom itt a felkészülési meccsek sorában, hogy például az Aston Villa ellen is játszott a Bayern. Mikor kezdődik a Bundesliga, hogy áll a csapat?
Hát a Bundesliga, az, hogy is van, az, először is ugye szuperkupáért játszanak, tehát ugye a szuperkupán játszanak a Dortmunddal. Ez egy jópofa dolog, ugye, mert a Bayern megnyerte a német kupát is, meg a bajnokságot is, és ilyenkor az a szokás, hogy a második helyezettel játszik a szuperkupában. A bajnokság nyilván jövő héten kezdődik, de hát aztán megjön a nagy újabb szünet a válogatott miatt, ez megszokott a németeknél, két forduló után már jön a válogatott szünet. A Bayern nyilván nem kell félteni, de nyilván amit csináltak az elmúlt napok során, nézhetünk játékosokat, hát ismeretlen futballisták játszanak benne, hát nyilván érthető, hiszen a válogatottal voltak sokan a VB-n, még ha sokáig nem is jutott a világbajnokság.
Egyetért, és közben szólok, egyetért, ezt Gyurival vitáztunk ma reggel az Európai Szuperkupa meccs kapcsán, amelyet ugye a Paris Saint-Germain megnyert 2-1-re az Aston Villa ellen, és ugye Luis Enrique nyilatkozatát hozta föl, hogy ez a meccs abszolút nem volt, hogy mondta Gyuri, hogy jó helyen, vagy jó időben, vagy
hát nem tudott felkészülni.
Igen, hogy nem lehetett rendesen felkészülni, tehát hogy egyetért ezzel az egészen?
Minden egyetértek, tehát ami zajlik labdarúgás fronton, ez egy őrület. Tehát ez nem szabad a játékosok így kisigerelni. Hát épp, hogy véget ért a világbajnokság. Hát mikor ért véget? Két és fél hete ért véget. Igen, a világbajnokság.
Mentek vissza a Párizs játékosok, a klubcsoport.
Nem lehet ezt. A klubvilágbajnokság volt a legnagyobb őrület tavaly. Itt volt ez a VB, ami 39 napig zajlott. Hát nem lehet ezeket a játékosokat kisikerelni. Nem is lehet tőlük semmit várni. Hát borzalmas sok a mérkőzés. Hát ilyen szinten nem lehet. És amikor elkezdődik a bajnokság...
Hogy Lacinak fizettél valamit, de, hogy a beépített lesz,
ember... Lesz, hogy... De azért ők komoly pénzeket kapnak azért, hogy ezt szórakoztassák.
De nem tud, igen. De amiért kapja a pénzt, nem tudja megcsinálni.
Egyébként
nem fog szórakoztatni.
De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy azok a összegek, amik minden egyes héten, mert úgy utalom, hogy heti fizetés van, hogy
minden egyes... Sem, azért kapja a fizetést, én értem, de nem fogja tudni azt teljesíteni, miért kapja a fizetést, mert nem fog tudni szórakoztatni.
Ha kevesen mérkőzés lenne, akkor jobb minőségű játékokat látni.
Persze.
Egyenesen arányos, nem hiszem.
Ha túlterhelt vagy, akkor nem tudsz teljesítményt leadni.
Mindkettőtök álláspontját értem, viszont a rendszert a pénz mozgatja. És innentől kezdve a pénz előbb-utóbb felfalja, és az ember saját magát falja föl ebben a történetben. Tehát azért van ennyi meccs, azért 39 napig tart a világbajnokság, mert minél és még erre is rá akarnak tenni egy lapáttal, tehát még tovább a bajnokok ligájába azért került be több meccs ezzel az új lebonyolítással, hogy ne jöjjön létre az Európai Szuperliga, és ne kerüljenek ki az UEFA égisze alól, hogy még több pénz, és semmilyen szinten nem számít benne.
De ez már nekünk se jó. Hát most mondj nekem egyetlen momentumot Jordániától a világbajnokságon, vagy Üzbegisztántól. Szerintem emberek többsége arra sem emlékszik, hogy Üzbegisztán a világbajnokságon volt. Hát volt értelme Üzbegisztánt, Jordániát és hasonló csapatokat kitenni a VB-re.
Igen, ebben van igazság, amit mondasz, sőt, ez így konkrétan, hogy mondod, teljesen igaz, viszont a zöldfokiakat soha az életben nem ismertük volna meg. Ha nincs bővítés, és a zöldfoki szigetek...
Jó, addig is, amíg nem ismertük a zöldfoki labdarúgást.
Ne, Laci, azért ebben mindenképpen vitába szállok vele. Tehát a zöldfokiak szerintem a VB legkellemesebb meglepetései voltak. Az argentinok elleni kieséses meccsük az a kifejezetten zseni kategória, és még úgy is, hogy az argentinok félvárról vették meg kevésbé komolyan, de tehát a VB legszebb gólya is ugye azon a meccsen született, tehát hogy van
minden éremnek van két oldala, és az Üzbegisztán-Jordánia féle megállapítása teljesen egyetértek, viszont ugyanezen a mezsén a zöldfokiakat soha nem ismertük volna meg, ha nincs bővítés.
Abszolút, hát én ezt elmondtam két hetes, én élveztem ezt a sok meccset is, rajtam kívül nem sokan voltak ezen a véleményen, de...
Még foci rajongók se.
De én nagyon szeretem a focit, én élveztem ezt a VB-t. Na de elhelyeztem egy kis csapdát nektek, most főleg először Lacinak, ha már Bayern München. Musiálával mi lesz? Vigyázz, mit mondasz a Galatasaraynál, mert a török újságíró, tudjátok, hogy járt.
Ugye? Le, igen, elvitték és lesittelték.
Erről mi a véleményetek?
Megvan a sztori? Tehát megvan mindenkinek? Gyorsan mondjuk el két vonatban a hallgatóknak. Az egyik török újságíró megszellőztette, hogy Musiálát szerződteti a Galatasaray, és mivel nem, először nem akarta kiadni az informátorát, aztán megnevezett egy belga, aztán Belgiumban klubtulajdonos török úriembert, hogy ő volt a forrás, de ez is teljesen mindegy volt, mert hogy bilincsbe elvitték, hogy valóban...
Lehet ilyet csinálni újságíró?
Nem, mert senki nem lehet csinálni. Tehát az utcán kiáll valaki a főtérre, és elkezdi kiabálni, hogy Musiála Galatába, Musiála Galatába, azt mondják, hogy figyelj, így áll meg egy sört, vagy egyél meg egy fagylaltot, vagy valamit. Szóval nyilvánvalóan ilyen nincsen, hát nem, hogy újságot, senkit nem lehet azért elvinni, mert ilyeneket mond, de ez nem is tudom, mennyire valós ez a hír. Hogy mi lesz Musiálával? Musiála ugye elképesztő tehetségként indult, tehát már 16 évesen, amikor még fizikailag gyenge volt, már akkor elképesztő dolgokat csinált a labdával. A fejlődés egészen töretlen volt tavaly évig, amikor súlyosan megsérült a klubvilágbajnokságon, és onnan nem tudott visszatérni. Hogy lesz-e visszaút számára, vagy nem lesz, annak nekem nagyon eszembe jut például Deisler-nek az esete, Sebastian Deisler esete, aki egy Isten áldotta tehetség volt, sérülésből sérülésbe ment, majd mentális problémái voltak, és 26 évesen visszavonult, pedig a német labdarúgás egyik legnagyobb csillaga lehetett volna. Nem tudom, nagyon féltem Musiálát, mert a visszatérése a Bayernben gyenge volt, a válogatottban szintén gyenge volt, nyilvánvalóan nem Musiála az, és Wirtz az, akinek egy német válogatottat a hátán kellett volna vinni a kora miatt, de hát végülis egy Kimmich nem viheti a hátán, hát jobb hátvéd posztró, vagy védekező középpályás posztró, és Manuel Neuer sem viheti a hátán a kapuból. Musiálát nagyon féltem, nyilván a Bayernnél okos az orvosi stáb, okos a rehabilitációs stáb, okos a szakvezetők, tehát tényleg folyamatosan építik fel. Egyelőre Musiálát a gyógyulása után 4-5 hónappal még nem sikerült felépíteni. Ez a szezon fontos lesz a számára. Nyilván a Bayernben fogja tölteni ezt a szezont, ez nem kérdés.
Vörös szőnyeg van újra a Bayernnek? A sima bajnoki győzelem lesz?
Igen. Igen.
Hát
igen.
Ez nem is kérdés.
Igen. Ki lehet a meglepetés? Vagy minden évben van a Bundesligában egy meglepetés csapat. Emlékeztem, hogy régen a Wolfsburgon, a Hoffenheim hozott olyan szezonokat. Ki lehet ilyen?
Elvesberg.
Hát Elvesberg nem lesz meglepetés csapat, ahogy az elmúlt évek során sem a kis csapatok szállították a meglepetést. A Hoffenheim annak idején berúgta az ajtót. Az egy komoly belépő volt 2008-ban, amikor megérkezett a Bundesligában, de hát ott azért voltak komolyabb futballisták. Most nyilván a Bundesligának jót tesz, hogy visszajön a Schalke. Tehát ez azért fantasztikusan jót tesz. És ugye maradt a Hamburg. Tehát tavaly jött vissza a Hamburg, most jött vissza a Schalke. Ezek közönség szempontjából, hangulat szempontjából, minden szempontból fontosak. Én megint azt várom, és egyébként nyilván én valamilyen szinten szorítok a Bayernnek, de hát ez a Bayern szurkolóknak
valamilyen szinten szorítasz. Laci, tehát ezek együtt valamilyen szinten szorítok a Bayernnek, ez így ebben a formában nem adja vissza, hogy mennyire.
De nyilván a Bayern szurkolók sem örülnek ennek, hogyha mondjuk ennyire simá a bajnokság. Talán a Stuttgart lehet, aki esetleg megszoríthatja.
Ez rögtön az első fordulóban a Bayern
Stuttgart. Így van, rögtön úgy kezdnek 8-28-án, tehát ez hogy is van, ez két hét múlva pénteken lesz, igen, tehát jövő héten szuperkupa, két hét múlva Stuttgart elleni bajnoki rajt. Ez egy érdekes mérkőzés, ez az sok mindent be fog árazni. A Leverkusen mágia nyilván elmúlt.
Tegnap a Nottinghamtől kaptak ki 2-1-re.
Hát ezeknek nincs értelme, ezeknek a felkészítettől legjobb olyan felkészülési meccseknek nincs értelme.
Azért, amikor a VL nyert a Bayernen, azért na, tehát annak a meccsnek azért valami jelentőség.
Jó, hát azért ott azért meg kell nézni a VL Wiesbaden.
Ja, ja.
Jó, az volt az első felkészülési meccs a Bayernnek. Valahol kellett, muszáj volt egy kicsit
fogást. De még a B-csapat sem jött össze. Igen. Tehát tényleg valószínűleg úgy volt, hogy, hogy kiálltak a Szébenes Trasszén az utcán, és körbenéztek, hogy te mennyire játsz a 35? Figyelj, gyere, már játszunk egy meccset. Te már a 45 körül
nem
vagy.
Mondom,
te
nem igazoltam
te,
soha.
Te már ne gyere. 20-valány éves fiatal ember, vagy gyere már, hát 60 percet kibírsz a Wiesbaden ellen. Tehát valószínűleg ez így működött. Ebből semmit nem következtet, és nem lehet levonni, mint hogy a őszi BL szereplésből sem, mert a BL is majd valamikor ugye februárban, márciusban kezdődik.
Csupa jó nevű játékos volt egyébként, most nézem, Mijatović, Ibrahimović, szóval, hogy igen, egyébként...
Igen, a nevek jó hangzanak.
És Ibrahimović német állampolgárságú úriember.
Ez nem az Ibrahimović, igen.
Nincs családi összekötés.
Kicsit felhúztam a szemöldökömet, hogy van, miről lemaradt.
Ez egy tehetséges fiatal ember.
Szintén német Pavlič, szintén német El Csár, szintén német Nuráj, szintén német Asomo, tehát hogy Joshua Kimmich, amikor beérkezik ebbe az öltözőbe, és
hát nem lesznek, ők már srácok már nem lesznek akkor. Nem akarok nagyon csapongani, és időnk sincsen sok. Nagyon örömteli volt számomra, hogy újra láttam a Bundesliga 2-ben a Cottbust, a régi magyaros csapatot, és nagyon simán nyertek is a hétvégén, ha jól emlékszem.
Hát sokan nem látják örömmel ezt a Cottbust, mert azért ez mindig egy futballgyilkos csapat volt. Nyilván nekünk kedves, hát Mirjuca Laci, így van,
minden magyar
megfordulós. Tehát hatan is voltak, ott volt, hogy egyszerre is hárman voltak. Mátyus Sebők és Mirjuca Laci. A Mirjuca egyébként ma is istenként tisztelik ott, tehát a szabadrugás góljai, azok örök emlékek. Nyilván a Cottbus ez egy térségnek a csapata, meg Markus Merk volt kormányfőnek, Merkel asszonynak, Merkel. Ugye? Bocsánat, Markus. Markus meg játékvezető. Angela Merkelnek a egykori kancell. Ő pártoló tag is a Cottbusnál, tehát ő mindig is vállalta Merkel asszony, még amikor hatalomon volt is, hogy a nagy Cottbus rajongó. De nyilván az ilyen szempontból érdekes a Cottbus szereplése, de hát azért ez a Cottbus annyira nem fogja színesíteni a másodosztályt, de valóban a térségnek kell.
3-4-0-ra nyertek most.
Nyilván ezek érdekes dolgok, de annak a Hansa Rostock is, mikor bemutatkozott az Egyesített Németországban, az első 5 fordulóban 4 meccset meg tudott nyerni, és a tabellát vezette, és akkor mindenki azt mondta, hogy hoppá, mert 2 csapatot vett át annak idején az Egyesített Németország 92-ben a Kelet-Német bajnokságból a Rostockot, illetve a Dresdent, és a Rostock vezette 5 forduló után bajnokság, majd a bajnokság végén kiesett. Tehát azért nyilvánvalóan ez az első 4-5 forduló után nem lehet még. De nyilván szurkolunk a Cottbusnak már tényleg amiatt, hogy tényleg sok magyar kötődése volt.
Laci, egy mondata zárásként, mi lesz a mai visszajátszásban? Hát lesz úszás? Ma is van úszás?
Természetesen 3 magyarnak szurkolhatunk a délelőtt során. 10 óra 31 perctől férfi 50 méter hátnak a selejtezőjében, vagyis nem is előfutamában Kós Hubert, 10:54-től férfi 4x100 méteres gyorsváltóban szurkolhatunk Magyarországon, bár itt a Gege gondolkodott rajta, hogy kik lehetnek ebben a gyorsváltóban, ezt majd ő elmondja.
Úgyis marad déli.
És 11:26-on női 1500 méteres gyorson Jakül Viviennek szurkolhatunk a második futamon indult, tehát viszonylag kevesebb magyarban, úgyhogy több múltbeli eseményt tudunk felidézni.
Több visszajátszás. Edvin László, köszi szépen, hogy beugrottál hozzánk. 8:59 perc a pontos idő, hamarosan hívjuk Pálinger Katalint.
Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.
A hotelbe érve tudtam, itt a vége, ez a film rövid volt. Mire körbe néztem, te már vittél is minden, csak a hűt helyed volt.
sehol egy akadály, repül az idő, zuhog az eső, remeg a levegő. Gyorsan elill a hudád, biztos a fordultál, nálad még oldalú állsz. Én meg csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gázt, mégis elég.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Meg kell húzni, és meg lehetnék csinálni, mint hogyha ő lenne már elő. És Magyarország az olimpiai bajnok. És igen, megvan az olimpiai bajnoki cím a hatodik helyről.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
She says, don't let
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
9 óra 6 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, Marosán Györgyel.
Jó reggelt, sziasztok!
Illetve Gyurta Gegével.
Köszönöm,
Gergelyel.
Szép jó reggelt kívánok.
Majdnem Danit mondtam már megint.
Hát, megszoktam.
Nem olyan rossz az, hogyha az embernek van egy ilyen tesója.
Nem,
az sem van egy saját neve is, arra azon szólítják. Hidd el, az sem rossz.
Na, szokásos csütörtök reggeli vendégünk, így 9 óra után Pálinger Katalin, akivel most nem kézilabdáról fogunk beszélni első körből, de természetesen kézilabdázni is fogunk, viszont már itt van velünk a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt, Kati, szia!
Sziasztok, jó reggelt, szia, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Kicsit segíts kérlek eligazodni a saját tapasztalataidból, hogy ez hogyan nézett ki, vagy például a jelenben is, hogyha tudsz erről bármit is. José Mourinho, hát finoman, nem finoman, de beszólt Bernardo Silvának, hogy elhagyta magát fizikailag a pihenése alatt. Kézilabdában elő szokott ilyen fordulni. Amikor te játszottál, voltak ilyen előre meghatározott edzésprogramok, amiket el kellett végezni? Ugye manapság ez már nagy divat, szóval van-e bármilyen ilyen emlékképed, bármilyen csapattársadról, név nélkül természetesen, hogy bárki kapott-e ilyen kritikát, vagy a mostani jelenben tudsz-e ilyesmi jellegű történetről?
Rendszeresen volt nálunk is kontroll, inkább így fogalmazom, de az, hogy nyári program ki volt adva, tehát fizikálisan mondjuk mindig Laurenc Laci bácsival példálozom, akinél minden sporttudományos háttér és hasonló mérések ugye még nem voltak abban az időben, nem volt, hogy hát biztos voltak, de nem volt nálunk megszokott, és nem használtuk egyáltalán. Nagyon egyszerűen ő a nyári felkészülést úgy kezdte, hogy a válogatottnál, hogy az edzőtáborba érkezésnél közölte, hogy akkor nem kell kipakolni még a táskákat, és kupertesztel indította a hétfő kora reggelt, és aki nem futotta meg a szintet, az ki se kellett, hogy pakolja, hanem utazhatott haza. Tehát ez volt kiadva a nyári programnak, hogy igazából mindenki saját belátása szerint olyan állapotba érkezzen. Most már nagyon komoly programok vannak, tehát több válogatott játékos is például nagyon komoly edzésmunkát végzett a nyáron, aminek külön örültem, nem szeretnék most neveket mondani, de olyanok is, akik sokat játszottak az elmúlt idényben, és mégis rátették a fókuszt arra, hogy kihasználják ezt az időszakot. Persze megfelelő pihenés mellett, mert azt gondolom, hogy azért ilyenkor az is fontos, hogy a test kipihenje azt a hosszú sorozatot, amin ezek a lányok végigmentek tavaly, illetve az előző szezonban. Úgyhogy aki rendszeresen odafigyel és sportol, én azt gondolom, hogy annak úgy a kötelessége, hogy igenis ne engedje el magát. Most, hogyha az ember fölvesz egy 2-3 kilós kézisúlyzót, mondjuk magára kötözni egész nap, és azt cipelni, akkor mindenki érzi, hogy milyen sokat számít mondjuk az üzületeinek, egy átlagembernek is, egy élsportoló, aki ilyen időszakban, főleg alapozó időszakban rendkívül erős edzős munkát végez, annak pedig extrém terhelés plusz 1-2 kiló is az izületeinek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenkinek a kötelessége, hogy odafigyelje magára, és nem arról beszélek, hogy ne hízzon egy kilót, vagy éppen ne engedje el magát, és ne reggelizzen bundás kenyeret, hanem...
Tudsz ilyenről, aki bundás kenyeret szokott reggelizni? Én úgy tudom, hogy te nem reggelizel. Vannak ilyen emlékképeid még valahonnan?
Én nem reggelizem, most nem reggelizem, de egyébként imádom a bundás kenyeret. De előfordul egyébként, és sajnos a jelenben is előfordul, hogy úgy érkezik valaki vissza, hogy plusz kilókkal, de hát nyilván ezt kezelnie kell az edzői stábnak. Egyébként a szezon alatt nálunk mindig kontroll volt, tehát amikor már eljátszottam, akkor is minden héten mérlegelés, tehát ki volt adva a versenysúly, amit tartani kell. Ami nőknél egyébként nem könnyű, ugye itt a ciklusra gondolok, de szerintem ez teljesen elvárható, hogy egy ilyen sportoló az erre odafigyeljen, és mondjuk egy nyári szünet alatt se úgy érkezzen vissza, hogy plusz 3-4 kilóval.
Kati, engedd meg, hogy a saját példámat behozzam, ugye az én sportágomat, az úszás, ahol a főversenyt követően... Igen, kézzétek el. A főversenyt követően 4-6 hetes pihenési időszakot kaptunk minden egyes főversenyt követően. Ez ugye nyár közepe, ez augusztus mondjuk első hete. És mi semmilyen szinten sem mozogtunk, még a minimálisat sem, de ugye nekünk az volt kiadva, hogy tényleg engedjük el magunkat és pihenjük ki magunkat, hogy ilyenkor nem jobb az, hogyha a versenyző az teljes mértékben kipiheni magát, és inkább 3-4 plusz kilóval...
De várj, mielőtt tovább folytatod, igen. És bocs, hogy közbeszólok. Volt meghatározva valami, amikor vissza kellett menni, mert az első edzése, ő elengedhette magát Laurenc Laci bácsinál nyáron, de hogyha a Coopert nem tudta lefutni, akkor onnantól kezdve az elengedés az körülbelül annyit ért, hogy a saját magaddal tolsz ki. Amikor te visszamentél, neked meg volt határozva, hogy nem tudom én, 6 hétig szabadság, elengeded magad, viszont amikor a hetedik hét első napján megjelensz, akkor vagy súlyra, vagy bármilyen kötelezettségre vonatkozó elvárás volt veled szemben?
Nincs, de ugye mivel teljesen másik közegben is történik a mi edzésmunkánk, tehát nekünk ugye ezzel is meg kellett küzdeni, de valóban nyilván azt nem tudom összehasonlítani, ha most mondjuk egy 400 vegyes kellett volna úszni 4 perc alatt, akkor azt hogyan teljesítem, de hogy itt igazából én arra akarok kiukadni, hogy nem fontos ebbe az, hogy teljesen kipihenje az izomzata önmagát, és ami még inkább fontos, hogy fejben a versenyzők vagy a játékosok teljesen el tudják engedni ezt az egészet, és úgy tudjanak visszatérni, hogy igenis abból tudjanak a következő szezonra egy jobb teljesítmény nyújtani.
Tehát, ha jól értem, oda akarsz kiukadni, hogy amikor nyári szünet van, akkor ne...
A semmittevés.
Akkor az a teljes semmittevés legyen, és hogy az fel lehet-e így töltődni, hogy van mellette egy edzésprogram, és ugye Kati, amire utalt, hogy vannak válogatott játékosok, akik nagyon komoly munkát végeztek a nyáron is, fordítom magyarra, mert egy kicsit hosszan vezetted föl.
Maximálisan egyetértek azzal, hogy egyébként külön kell venni szerintem a ti sportágatokat, tehát az úszás az egy teljesen más edzés munkával készül nálunk a
világ legváltozatosabb sportága az úszás.
Hát igen, hogy tehát nem csak a monotonitás miatt, tehát én azt teljesen megértem, hogy ott mondjuk 4 hétig semmit, de hozzáteszem, hogy nálunk is megvan ez a 3-4 hetes semmittevés, ami arról szól nyilván, hogy ne lásson kézilabdát, meg futópályát, de aki elég profi ahhoz, az mondjuk a 4. héten, vagy van olyan, akinek meg lemaradása van, az mondjuk heti 2-3-szor elmegy mozogni, szerintem amellett, főleg úgy, hogyha napi 2 edzéshez vagy szokva, akkor az simán belefér, sőt, de az a 3 hét teljes pihenés, az nálunk is megvan mindenkinél, viszont szerintem nagyon nem mindegy, hogy plusz 3-4 kilóval érkezik valaki vissza az alapozásra, vagy plusz 1 kilóval, ami mondjuk egy hét alatt megoldódik ilyen edzésmunka mellett.
De bocsáss meg, az így is úgy is lejön. Tehát ugye a plusz 3 kiló vagy a plusz 1 kiló, az így is úgy is lejön a formába.
Most
hozásnál.
Risto Vévi nem ezt mesélte egyébként.
Nem mindegy, tehát az 1-2 kiló, azt gondolom, meg a 3-4 kiló azért, hogyha a testzsírszázalék olyan mértékben változik, és ezért mondom, hogy a ti sportágatokat lehet, hogy külön kéne választani a kettőt, mert a mi sportágunkban szerintem ez sokkal drasztikusabban lelassítja. Lehet, hogy nálatok van egy ilyen betöltős időszak. Nálunk azért nem feltétlenül van erre szükség, mert az izületek olyan mértékben igénybe vannak véve a kitámasztásoknál, ugrásoknál, hogy azért 3-4 kiló, főleg, hogyha elkezdesz egy alapozó munkát, te is tudod, hogy az izmok azért, főleg az izommemória az élsportolóknál nagyon gyorsan visszajön, tehát ott az izom is épül, akkor az azért kell egy idő, hogy a zsír lemenjen az izomépülés mellett, úgyhogy nagyon-nagyon megterhelő 3-4 kiló szerintem egy kézilabdásnál, plusz 3-4 kiló, és kell hozzá minimum 2 hónap, hogy lemenjen. Én azt gondolom, egy normál edzésmunka mellett, mert ott a kajára viszont diétázni nem tudsz, mert olyan edzésmunkát végzel alapozás közben, úgyhogy a mi sportágunkról tudok beszélni, az már a személyes magán véleményem, hogy egy élsporttól igenis adjon magára annyit, hogy mondjuk ne 5-6 kiló plusszal érkezzen vissza, de mondom, ez lehet, hogy sportág specifikus, nálunk azért erre kőkeményen odafigyeltek is, és való, tehát létező jelenség, és teljesen normális is azt gondolom, hogy ilyenkor az ember elhagyja magát, és adott esetben kevesebb edzés munkával, vagy teljesen nulla edzés munkával többet eszik, és az meglátszik, de azért megvan ennek a határa szerintem, ami elfogadható.
Eddig ültem a sarokba, és nem mertem onnan kimozdulni, amíg a kilók voltak porondon, nehogy megtaláljatok, de most úgy látom, itt senki nem fog témát váltani, kénytelen vagyok én. A Győr elkezdte a felkészülést, benne vannak a munkában. Hogyan látod, miben fog-e egyáltalán bármiben változtatni Per Johansson a tavalyi év tanulságaiból, illetve az új játékosok, Sarah Buchtit, az előző BL Final Four MVP-je, milyen személyiség, hogyan hat a csapatra, és tényleg az, hogy az új játékosok Rusverdeira fognak olyan újdonságot hozni, amivel egy teljesen másabb, vagy sokkal másabb Győrt fogunk látni.
Szerintem alapjában nem fogunk más Győrt látni, és valahogy úgy érzem, hogy itt a legnagyobb probléma, ami nagyon szép probléma lehet, az lehet, hogy egy picit nekem túl, ez megint a személyes véleményem, túl nagy a keret, tehát hogy túl sok játékosunk van, ugye visszatér Esztel a szülés után, úgyhogy inkább én itt látok, hogy a játék lehetőséget, főleg úgy, hogy azért négy fiatal is bekerült a keretbe, akiket én nagyon szeretnék szintén pályán látni, és hát remélem, hogy ez a bő keret, ez nem az ő rovásukra fog menni, hogy ők nem fognak játék lehetőséget kapni. Szóval itt szerintem ez lesz a legnagyobb feladat, hogy ezt hogy menedzseli, hogy valószínűleg mindenki, nyilván ezek a karakterek, azért ezek a klasszis játékosok, mindenki szeretne szerepet kapni, mindenki játszani akar, nézzük csak meg a három kapust, tehát három olyan kapusunk van, aki azt gondolom, hogy egy személyben el tudna vinni egy BL csapatot, úgyhogy például arra nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt hogy fogja menedzselni Per Johansson, de hát mindig vannak ugye olyan szituációk, amik közbeszólnak, hát nyilván azt kívánom, hogy az egész év a sérülésmentesen zajlódjon le, és ne legyen semmi olyanra szükség, de én egy picit ezt így túl bőnek értem, ezt a keretet, aztán hát ez legyen egy ilyen hálás feladat, hogy ebből megoldja, és mindig az adott meccse kiválasz a legjobb formában lévő játékosokat a vezetőedző.
Közeledik a szeptember, közeledik a magyar bajnoki rajt, viszont ebben a szezonban ezt megelőzi egy szuperkupa, ha akkor nem engedte volna, hogy végigmondjam, akkor erre lukadtam volna, de jó szokásán nem változtat, hogy közbevágjon. Tehát mit várunk ettől a szuperkupától? Lehet-e látni az érdeklődést?
Figyelj, Gyuri, azért most muszáj közbeszólni, hát attól, hogy te az elmúlt hetekben nem voltál itt, ezeket a csontokat már mindegyiket megrágtuk, megcsócsáltuk, tehát pont egy hete beszéltünk a szuperkupáról, de beszéljünk róla megint. Kati, hol tart az érdeklődés? Igen. Ugye annyiban azért most már tényleg, mert ugye múlt héten arról beszéltünk, hogy azt hiszem akkor indult a jegyértékesítés.
Igen, nem néztem rá, elnézést, nem néztem rá jegyeladási számokra, de hát érdeklődés az van, szerencsére, és hát úgy néz ki, hogy nyilván ezért is lett ez az egész szervezés, mert egyértelműek voltak a jelzések, hogy van igény ezekre a mérkőzésekre és a legnagyobb összecsapásokra, és hát nyilván sok kérdést felvetett, hogy ebben az időszakban játszani egy ilyen meccset, de hát azt gondoltuk, hogy ez amúgy meg kiválóan beilleszthető a felkészülési időszakba, hiszen mindenki nagyjából ugyanakkor kezdte a felkészülést, mindenki nagyjából ugyanott tart, egy jó erőfermérő lesz, azt gondolom, meg hát ismerve a csapatokat, biztos, hogy mindenki meg akarja nyerni, úgyhogy egy nagyon magas színvonalú és jó napra számítok, egy igazi kézilabdás csúcs eseményre.
Gyuri, van ennek jelentősége, hogy ez egy vadonatúj létesítmény, és itt mondjuk kézilabda, még kézilabda eseményt nem rendeztek? Tehát, hogy amikor készíted a csapatot, mert ugye, hogy most mindenki készül a saját kisebb, nagyobb méretű arénájában, ugye itt a Met arénáról beszélünk Székesfehérváron, amit eddig ugye alapvetően jégkorongra, vagy talán azt hiszem röplabdára láttunk még eddig, de hogy ez egy más létesítmény, van ennek bármiféle jelentősége, vagy ez darab-darab?
Szerintem semmi jelentősége nincsen, tehát most nem kell felkészülésnek, nem, hát felkészülésnek használják.
Oké, csak akkor megmondom, hogy miért kérdezem, mert hogy nagyon sok kritikát kapott 2022-ben a férfi válogatott, hogy az akkor megépült MVM dobban egyet sem edzett, és ugye ott a csoportkörben való beragadásnál most nem
az másat, tehát a kettő nem összehasonlít, az egyik egy főverseny, egy Európa-bajnokság, még ez
most
a szuperkupa.
Az elf az nem hasonlít, hogy egy új létesítmény, és hogy be kell laknod?
Hát biztos, hogy egyet edzenek előző napot, valószínűsítem, de ez a szuperkupa azért nem a főverseny egyik csapatnak se, tehát ez a harmadik, negyedik szerintem, mert bajnokság, BL, Magyar Kupa és
a negyedik a sorban. Nem a tét maga a létesítmény miatt kérdeztem, hogy van. Kati, neked volt bármiféle, nem tudom, ilyen, amikor egy új létesítménybe mentél, bármiféle különlegessége, nehézsége van, ez jelent ez bármit egyébként, vagy csak túldimenzionálom ezt a kérdést?
Én azt gondolom, hogy ezeknél a csapatoknál, ezeknél a játékosoknál nem jelent. Tehát annyira hozzászoktak ők már a különböző világversenyeken, különböző átalakított rendezvénycsarnokokban megrendezett világeseményhez, számtalan ilyen volt a múltban, ami nekem is így vissza beugrik, amikor még Dunajvárosban játszottam, Dunaferben is a jégcsarnokot csinálták meg valamelyik nemzetközi kupa meccsünkre, tehát hogy az is olyan fura volt nekünk, hogy hú, a jégcsarnokba fogunk játszani. Jó volt nyilván, mert sokkal több ember beszélt, tehát hogy azért csinálták, hogy a hangulat meglegyen, és hogy több szurkoló tudja jönni a meccsre, úgyhogy nagyon, nagyon jó volt. És én azt gondolom itt is, hogyha ugye 6000 férőhelyes a Met Arena, hogyha meg tudjuk tölteni, már pedig nagyon bízom benne, akkor fantasztikus hangulat lesz, és hát nyilván a kapu ugyanakkora, a pálya ugyanakkora, úgyhogy szerintem ugyanúgy egyik csapat sem játszott még ott, tehát mindenkinek ez egy újdonság, tehát ez nem előny vagy hátrány egyik csapatnak sem.
Na és akkor zárásként van még 2-3 percünk, akkor egy kapussal zárjuk. Emil Nielsen megérkezett a Veszprém csapatába, méghozzá úgy, hogy mindent megnyert már. Nincs még 30 éves, tehát világbajnok, Európa-bajnok, olimpiai bajnok.
Aztán visszatérünk a kilókra.
Nem. Egy ilyen játékos, egy ilyen egyéniség, akinek, tehát mekkora jelentősége lehet, ugye nyilatkozott a Nemzeti Sportnak, és konkrétan azt mondta, hogy szeretné megtörni a Veszprém, mondjuk így magyarra lefordítva, vagy egyszerűsítve mondom, BL átkát, hogy most akkor odaérjen a Final Four-ba, és ha odaér a Final Four-ba, akkor sikeres legyen a Veszprém. Mivel ez egy csapatsportág, nyilván egy fecske nem csinál nyarat, de amikor jön egy ilyen játékos, akinek tényleg egy olyan eredménysora van, egy olyan kisugárzása van, mennyit lendíthet? Mit jelenthet ő a Veszprém számára szerinted?
Hát nagyon sokat, azért a világ legjobb kapusa az egy kézilabda sportban, azt gondolom mindig nagyon sokat számít, ráadásul neki ez egy extra motiváció lehet így, hogy mindent megnyert, biztos, hogy keresi a kihívásokat és a motivációkat, és azért egy olyan csapatot, aki mondjuk még nem nyert, tehát a Final Four az álma, és hogy első körbe oda kerülni, vagy az nyilván az a végső cél minden csapatnál, hogy megnyerés, hogy ő ennek részese lehet, vagy kiverti a részét, vagy hozzátehet ez a sikerhez. Én azt gondolom, hogy ez egy extra motivációt adhat neki. Biztos vagyok benne, hogy egy nagyon komoly erősítés a Veszprémnek.
Na hát akkor Emil Nielsent is természetesen a győri lányokhoz, a fradista lányokhoz, illetve a szegedi fiúkhoz hasonlóan. Majd augusztus mikor van ez, Gyuri? Te tudod fejből, vagy Kati segítsen?
Természetesen 29-e.
30.
30?
30, nem? 29?
29 vasárnap, de elnök asszonya nem szívesen vitatkozok, már nézem is. Augusztus 30, így a 29 szombat.
Azt az
természetesen a elnök asszonynak
10 guggolás akkor, jó? És akkor már is a súlykérdés, ez visszatérhető.
Ahol a 10 nagyon kevés lesz.
Kati, köszi szépen, hogy itt voltál velünk, egy hét múlva újra számítunk rá. Pálinger Katalinnal, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnökével beszéltünk.
Szia.
És a mai reggelünk búcsú pillanatához érkezünk, mert hogy jön hamarosan Edvi Laci a visszajátszással. Búcsúzik a szerkesztő Bigfalvi Tamás, illetve a társműsorvezető Marosán György, illetve Gyurta Gergely nevében is a műsorvezető Németh Kornél. Hamarosan, ahogy említettem, visszajátszás Edvi Lászlóval adásunk. Újra visszahallgatható a mediaclick.hu weboldalon. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
Sziasztok!
Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. We'll be right back.
Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától
különböző sportos helyszínekre kapcsolunk.
Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet.